9 óra 45 perckor a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Világcsúcsok gólok hemzsegnek a sportpályán, énekelte Ferenc Károly a Scorpio negyedik lemezén. A világcsúcsok fontos gólok szerzői mindenkorban Rivalda fényben vannak, kisebb fény övezi az edzőiket, viszont akik megismertették, megszerettették velük a sportágukat, azokról gyakran szó sem esik. A következő két órában három labdasport négy edzőiről lesz szó, két olyanról, aki maga is magas szinten üzte a sportágát és sokat szerepelt a médiában. Egy olyanról, aki olimpiai bajnokok sorát nevelte, de viszonylag ritkán nyilatkozott, és egy olyanról, akit szűkebb pátriájában imádtak, de országos szinten nem ismertek, viszont az az elhivatottsága, hogy időt, energiát nem kímélve terelte a gyerekeket a múlt század zavaros, nagyon-nagyon zavaros második felében a sport irányába, az ma már elképzelhetetlen. A visszajátszás két társszerkesztője Cserjés Bendegúz és Tóth Csongor, a sportarchívum munkatársa Simon László, továbbá a technikai segítők nevében is tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit, a szerkesztői műsorvezető Edvi László. Az első felelevenített beszélgetés főszereplője egy olyan foci edző, aki a mai napig utolsóként, de valószínűleg örökre utolsóként magyar foci csapatot vezetett nemzetközi kupa döntőjébe. Annak a bizonyos 1985-ös Videoton Real Madrid UEFA kupa finálénak a fehérvári meccse május 8-án volt, a madridi visszavágó pedig május 22-én. Az edző pedig Kovács Ferenc volt, akivel 2009-ben beszélgetett Lantos Gábor, és a beszélgetés elején be is mutatta.
Hogyha meghallja valaki Kovács Ferenc nevét, akkor korától függően két dolog is eszébe juthat. A 40-esek vagy az annál fiatalabbak egészen biztos, hogy a Videoton nagy UEFA kupa menetelésére gondolnak, de az idősebbeknek azért a szövetségi kapitány meg a játékos Kovács Ferenc is az eszébe juthat. Melyik témáról vagy melyik korról kérdezik gyakrabban? Melyikről kell többet beszélnie?
Attól függ, hogy milyen korosztályra találkozok. Olyan játékosok között játszottam, akik ről jól esik beszélni, főleg az idősebb korosztály nagyon jól emlékszik arra aranycsapatra, és abban ugye 6 MTK játékos volt, én meg azok között játszottam.
Szóval akkor még azok az MTK-s, vagy Bástya, vagy Vörös Lobogó, vagy Textil éppen milyen leánykori néven futott a csapat, idők is előjönnek. Gondolom, hogy azok a nagy honvéd elleni meccsek, vagy esetleg a Celtic elleni nagy mérkőzés, ugye amikor bejutottak a KEK döntőbe.
Sokszor megemlítik nekem, hogy Feri bács, még arra is emlékszünk, még a 7-es mérkőzést játszották a Honvéddal. Mondom, igen, jó pár év eltelt azóta. Van, aki éppen a kupa döntőre emlékszik, van, aki a közép-európai kupa győzelemre. Van,
a kettő is volt.
Igen, és van, aki éppen a MTK Fiorentina mérkőzésre emlékszik, akkor olasz bajnok csapat volt a Fiorentina, megvertük a Népstadionba 90 ezer ember előtt.
És a római olimpia szívesen emlékszik arra, végül is egy bronzérem, ma már nagyon-nagyon megbecsülendő dolog, de akkor lehet, hogy nem volt olyan nagy siker.
Igen, ez nagyon bánt. Mostani szemszögből talán nagyon jó van egy harmadik hely, ez ugyanolyan fájó volt nekünk, mint az 54-es világbajnokságon az ezüstérem. A mi csapatunk nagyon jó volt akkor. Minden egyes mérkőzésünket megnyertük, egyetlen egy kivétel az elődöntőbe, ezzel harmadikak lettünk, és az a csapat, aki megnyerte a jugoszlávok, két mérkőzést veszítettek, és mégis megnyerték az olimpiát.
Akkor Baróti Lajos volt a szövetségi kapitánya ugye az olimpiai csapatnak.
Na, ez egy érdekes dolog. Volentik Béla vitte végig. És amikor az olimpiai elődöntőbe bekerültünk, akkor jött ki a Baróti, Pekhére átvette az irányítást, és pont azon a mérkőzésen csúsztunk el. Ekkor ez egy nagyon rossz húzás volt, aki megbízta őt ebben. Abban a pillanatban elkezdtünk erről beszélni, kizökkent az ember, és mivel az idegek harca volt ez, egy 11-es nem rúgtunk be, is csúszott a mérkőzés.
Akkor Baróti Lajos jövetelével a csapat veszített, ön viszont később Baróti Lajossal dolgozott együtt.
A argentin világbajnokság előtt közel 3 évet együtt dolgoztunk a csapat felkészítésébe.
Hogyha már ennél az időszaknál járunk, akkor volt ön a Vasas edzője is. És hát a Vasas bajnok csapat volt, és utána lett ön az edző.
Az előző évben jubileumi éve volt a Vasasnak.
A szakszervezeti mozgalomnak volt valami 100 éves születésnapja, vagy hogy volt ez?
Igen, igen. Nagyon komoly politikai kötődésű évforduló volt a Vasasnál, és valahogy úgy érezte az ember, mert én akkor, mint ellenfél játszottunk a Vasassal. Hát most nem beszélek semmi más, kérem szépen, egy évbe 16-11-est rúgni egy játékosnak. Hát a Béla akkor lett gólkirály, Váradi Béla, és több mint minden második meccsen kapták a 11-es, hát ez a labdarúgásban óriási előnyt jelent.
Utána az az év a Vasas. Ha jól emlékszem, 5. lett a csapat.
Igen, de egy nagyon jó csapatot építettem, én utána összehoztam többek között olyat, mint a Kislaci, aki 50-szeres vagy 60-szoros válogatott lett, Halász, Birinyit. Én vittem oda ezeket a játékosokat, akikkel aztán csodálatosan szerepeltek utána, de én ebből már nem volt részem. Az argentin világbajnokság nagyon pekhesen rosszul sikerült világbajnokság volt, aminek szintén előzménye volt, ez se volt véletlen. Az a csapat nagyon jó csapat volt. Én állítom, hogy a magyar labdarúgás fennállása óta a legnehezebb kijutás volt a világbajnoksággal a csoport, hiszen egy totálisan jó szovjet csapat volt velünk egy csoportban, aki egyértelműen legesélyesebb volt, azon sikerült ugye túljutnunk, megnyertük a csoport elsőséget, és akkor még Bolíviával a dél-amerikai csoportgyőztes és meg kellett vívnunk a mérkőzést.
Interkontinentális selejtező.
Így van, és akkor ezen keresztül sikerült kijutnunk, és megcsináltuk mi a Barótival a felkészülési tervet a világbajnokságra. Hát ez Németországgal volt összefüggésben, ha jól emlékszem, a Schalkéval. Österreicher Remél, aki korábban a Kispestnek volt a menedzsere, technikai igazgatója, intézője, mindenese, az elnökkel ott dolgozott, és ő intézte ezt az egészet nekünk. Mind a ketten, ő is és az elnök is valamilyen sikasztásba keveredtek. Mind a kettőt leváltották, és az utolsó pillanatban lemondták nekünk a felkészülést, nem fogadtak bennünket. És akkor az öreg Dassler fölajánlotta, hogy menjünk ki Herzogenaurachba, és készüljünk fel, ő teljesen minden költséget vállal, és ezt elfogadtuk, kimentünk, és itt rosszul sikerültek a dolgok. Itt egy műfüves pályán tudtunk edzeni, Váradi megsérült, kicsúszott a lába, és már nem jöhetett számításba a világbajnokságon, és egy kényszerhelyzetbe keveredtünk, egy olyan angol csapattal játszottunk a kiutazás előtt, aki nem került ki a világbajnokságra. Mondanom se kell, hogy nagyon csúnyán elkalapáltak bennünket.
Nem csak a csapat kapott ki, hanem még ugye a renomé is romlott.
Volt a vezetésnek egy olyan határozata, hogy nem jöhetnek ki feleségek hozzátartozók a londoni mérkőzésre, és az Újpestből ugye, aki akkor még elég domináns szerepet játszott a belügyminisztériumban, megkaptak két játékosnak a hozzátartozója a útlevelet. Már az egy komoly problémát jelentett, mikor meglátták a szállodát, ilyen hosszú ideje el voltak ezek a játékosok zárva, és hát ugye mindenkinek jó esett volna, fiatal emberekről van szó, hogy a saját feleségével, párjával talán egy órát eltöltsön.
Tehát ezt azóta mindenki tudja, hogy Fazekas és Törőcsikről van szó.
Igen, mert nem azért, mintha ezt tényleg nem találnák ki az én beszédemből, ez már nem titok. Ebből egy olyan belső feszültség adódott a csapaton belül. Elindultunk a világbajnokságra, úgyhogy fél csapat veszekedett egymás között, egy nagy zakóval a hátunk mögött a angol válogatottól.
4-1 a Wembley-ben.
Igen, egy rosszul sikerült műfüves felkészülés, és azt kikerültünk ugye a világbajnokságra, ott jött a következő pofon. Minden egyes játékosnak a kezébe került egy olyan újság, amibe le volt közölve, hogy a döntőben résztvevő csapatok mennyi dotációt kaptak a kijutásért.
És akkor még csak 16 csapat jutott ki.
16 közé jutottunk be, és mi 2 fillért se kaptunk. Egyszer a saját csoportunk első helyen végeztünk, utána a bolíviai mérkőzést megnyertük, és úgy utaztunk ki a világbajnokságra, hogy 2 fillért.
Nem egy prémium, egy ilyen teljesítmény.
Egyetlen egy játékos 2 fillért nem kapott. Megígérték, felett devizába fogjátok megkapni a felit magyar forintba, hát egy szó nem lett igaz belőle. Már a hangulat elég rossz volt a kintartózkodásunk első napján is. És egy olyan csoportba kerültünk pekünkre, ugye Argentina, Olaszország, Franciaország.
Mi erősebb nem is lehetett volna.
Ezt összerakni se lehetett, és oda tettek egy birkát, azok mi voltunk, hogy na, nagyok majd 2 tovább fog jutni. Az első mérkőzésen, amit teljesen egálba játszottunk, abban együtt, hogy 2 játékosunkat kiállítottak, ettől függetlenül 2-1-es állásnál, a Nagy Lacinak 5 méterről egy kijátszott, középre ívett labdán abszolút gólhelyzetbe fölé fejelte. Ez 2-2 lett volna, akkor már két emberre meg voltunk fogyatkozva.
Az argentinok elleni nyitó mérkőzésen.
Igen.
És
1-0 mi vezettünk a Csapó Karcsi góljával, és nagyon jól játszott a csapat, ugye? De hát az egy ilyen világbajnokságon a hazai csapat ellen két ember hátrányt cipelni magunkkal, nem is a lábunkban, hanem a Lacika fejébe volt az egyenlítés, és ha ez sikerül, ez olyan lélektani előnyt ad nekünk, hogy majdnem biztos, hogy abba a csoportba akár másodikként képesek lettünk volna továbbjutni. Ez nem így történt.
Az argentinokat aztán ott mindenki és minden segítette, ugye pont 6-0-ra nyertek Peru ellen.
Igen.
Bár a brazilok ellen, ahol ugye magyar kéz is ott volt, Palotai Károly vezette a meccset, az 0-0 volt, azt mindenki elismerte, hogy ez egy nagyon nehéz meccs volt, és igazságos. Azon a VB-n nem sok ilyen volt.
Igen. Olasz mérkőzés következett. Megint egy erkölcsi probléma történt. Ott volt egyszer a Népstadionban Dassler, és egy szívinfarktust kapott. És a Kutas azonnal a kocsiába ültette, és személyesen elvitt a Kútvölgyi kórházba, ahol visszahozták az életnek. Akkor sokáig ingyen adták az Adidas felszerelést az összes magyar csapatnak, nem csak a labdarúgóknak, és ezért volt az, hogy mi Herzogenaurachban tudtunk díjmentesen felkészülni. Mikor indultunk ki a angol mérkőzés és utána a világbajnokságra, akkor ő azt mondta, hogy minden egyes személynek, aki ebbe a kiutazó keretbe tartozott, ad $5000. Kutas István azt mondta, hogy ezt nem fogadhatjuk el, akkor nagyon komoly szankciók voltak és törvények. Mondtam neki, Pista, figyelj ide, nem kell nekünk ide adni az $5000, vegyenek érte egy arany karórát, aminek az ára megközelítően $5000, és azt már elfogadhatják a játékosok, és ez nagyon jó. Azt mondom, hát próbáld ezt megbeszélni. Ez a mérkőzés előtt volt, ezt mi beszéltük a Baróti, Kutas és én. De a játékosok is tudtak az 5000-ről, mert úgy ajánlotta fel, hogy mindenki hallotta, a Dassler. Na, kivérünk a világbajnokság, olasz mérkőzés előtt összehívják a csapatot, megbeszélés, hogy nagyon fontos mérkőzés, ez az egyetlen, hogy megnyerjük, akkor van lehetőségünk továbbjutni, és erre a Kutas kijelentett, hogy a saját pénzéből ad mindenkinek $3000, hogyha megnyerjük a mérkőzést. Rögtön leesett a tantusz a játékosoknál, újabb téma kezdődött el, Nyilasi Töröcsik nélkül léptünk ki, és
a kiállítás miatt
a továbbiakban szerintem nem is kell erről beszélnem, hogy sanszunk nem volt a további végküzdelemben. Egy nagyon rosszul sikerült világbajnokságot kellett bezárnunk, és mikor hazajöttünk, akkor még a párt felé elment egy olyan jelentés, hogy morális okok miatt szerepelt a csapat így.
Ami igaz is volt, csak mi volt ennek az oka?
Ez olyan, mint amikor most megírják a jelentéseket. El lehet mondani valamit jobbról balra, meg balról jobbra is, hogy az értelme teljesen más, ugyanazokkal a szavakkal, ez is úgy volt, ugye természetesen, hogy morális okok voltak, csak az okok kiváltóját nem mondták el, azt nagyon nagy titokba elhallgatták. Azért mondom ezt, mert egy olyan csapat, ami akkor szerepelt, és annyira jó együtt volt, képes lett volna egy jó menedzselés mellett sokkal jobb eredményt elérni.
Beszélt már pikásnak nevezhető dolgokról, itt például barátnők, feleségek kiutazásáról, vagy hol a pénz, hol az aranyóra ügyekről. Hát egy ilyen hasonló lehet egy picit, ha visszamegyünk az időben, a Videoton 76-os bajnoki szereplése, akkor azt a csapatot mindenki az első helyre várta. És a Videoton se azelőtt, se azóta nem volt magyar bajnok, úgyhogy ez Fehérvár ott, amíg még a világ téma lesz.
Igen.
Persze ön volt akkor az edző a Videótonon.
Igen, én voltam az edző, egy nagyon szép korszak volt, amikor én oda kerültem, 5., 4., 6., 3., 2., ezek a szereplések voltak, és egy nagyszerű csapatot sikerült összekovácsolnom. A Ferencváros üllőjüti pályáján játszottunk.
Ez utolsó előtti forduló.
Az utolsó előtti forduló, nagyon jól játszottunk az üllőjúton. Nagy három, Kovács Józsi, Fejes, Végtibi, Csongrádi Ferének az volt az első mérkőzésem, a nagy kettőt lecseréltem, mert fölment a pumpa a fejébe. Mi jobbak voltunk, kiállították Májert, de ennek ellenére a Kovács Józsi a félpályára tök egyedül elindult, és góltokat is visszavonták. Aztán később, miután én a szövetségbe bekerültem, akkor ez felszíre került. Elmondta nekem az akkori szövetségi elnök, Utas István, hogy ő neki nagyon fontos volt, hogy a Ferencváros nyeri abba az évben a bajnokságot, mert az mögött van a labdarúgó nézőszám bázisa, és neki ez fontos volt, mint szövetséges, hát mondom, nekünk is fontos lett volna. Nagyon bántuk, de hát azóta a játékosok is mindnyájan ezt nagyon sajnálják, és úgy érzem, hogy ezt nagyon megérdemelték volna.
De itt ebben a bajnokságban ez az utolsó előtti forduló volt, volt még egy forduló hátra.
Igen, Zalaegerszegre ment a Ferencváros.
Videóton?
Szegedre mentünk. Teljesen kíváncsiságból fölhívtam a Szőcs Jánost, aki akkor a Zalaegerszegnek az edzője volt. Te Jánoskám, mondom, a régi barátságra tekintettem, kérhetem Értem én azt tőletek, hogy lelkiismeretesen, becsületesen játszotok, mert mondtad, olyan erős a csapatotok, hogy képesek vagytok egy pontot a Ferencvárostól elvenni.
És az elég lett volna a Videótonnak?
Természetesen. Akkor, ha mi a Szeged meccset megnyerjük. Azt mondta nekem a Szőcs Jancsi, nem felejtem a napig, és Ferikém, azt mondja, már ezt elintézték a játékosokkal, azt mondja, a Ferencváros. Tehát megvette a mérkőzést.
Ez bunda volt?
Bunda volt, szó szerint megvették a mérkőzést. Én ennek a tudatában voltam, amikor lementünk Szegedre. Nem csak egy oldalról volt a Ferencváros bebiztosítva, be volt még egy oldalról, a játékvezetői oldalról is biztosítva. Elkezdtük a mérkőzést, 1-0-ra vezettünk, játékvezető 11-est ítél, 1-1, megrúgjuk a második volt, megint kapunk egy 11-est, 2-2. Fél időben én, aki nem nagyon szoktam a játékvezetőket bírni, bementem az öltözőbe. Letegezve őket elmondtam, hogy most már becsületesen, tisztességesen vezessétek a mérkőzést, mert elmondom nektek most, hogy a Ferencváros megnyeri az Allegerszemét, és nem szükséges ahhoz, hogy ide elcsalják a mérkőzést. Bementem a játékosaimhoz, elmondtam nagyon higgadtan, nyugodtan, hogy ezt a mérkőzést meg fogjátok nyerni, játszotok továbbra, és ugyanan bátor támadó játékot. 4-2-re megnyertük a mérkőzést, nagyon várták szegények, hogy majd jön a eredmény, ugye, mert azonos időben kellett játszani az utolsó fordulat, és hát természetesen bejött az a hír, ami megnyert a Ferencváros a zalaegerszegi mérkőzést. Akkor én átvettem a Videótont a 13. helyen, a vezeték kérték, hogy segítsek, majdnem én hagytam ott egybe úgy azt a csapatot, nem is kellett sokat igazítani rajtuk, csak helyre tenni a fogaskerekeket a fejükbe, leültem beszélgetni velük.
Mire gondolt a 13. helyezett csapattal, hova tudna elérni majd a következő szezonban?
Azt mondtam, hogy gondolkozzatok. Ti az életek teljébe vagytok, innentől már mentek kifel a korba. Ha még egyszer el akarjátok érni azt az eredményt, hogy kikerüljetek a nemzetközi piacra, és ott egy-két játékosra felfigyeljenek, és annak lehetősége legyen pénzt keresni, ez az utolsó alkalom. És én elmondtam, hogy milyen elképzelésem van, miután csapatjátékról van szó, azt nem engedem meg, hogy 9 játékos készüljön, 2 meg nem. Majd az a 9 elhúzza a megrakott kocsit. Kérdeztem, hogy ezt akkor vállaljátok? Én ezt szigorúan meg fogom követelni tőletek minden áron. És azt mondták, hogy vállalják. Akkor elindultunk, föl sikerült a 13. helyről menni a 3. helyre.
És ezt a 13. helyet hogy sikerült elérni annak a csapatnak? Hát hiszen most mondja, hogy ez egy jó erőkből álló gárda volt.
És kellett változtatnom rajta.
Hát majdnem kiesett akkor
igen,
a csapat.
Igen, talán egy embert változtattam, Burcsa Győzőt hoztam vissza Győrből.
De hogy tudta visszahozni a bajnok csapattól? Ugye, mert a Győrnek akkor volt a legnagyobb korszaka, igen, és hát egy kieső félbe levő csapathoz ment.
A Győző nagyon jó tudja, hogy én hogy vittem Fehérvárra őt. A sors úgy hozta, hogy mi már együtt nem tudtunk dolgozni, és elmentem, és megkerestem Győrbe, és visszahoztam. És elindult ez a csapat, nagyszerűen begyakorolt sémák voltak, most ebből nem árulok egy titkot, meg már nem sértem meg a Szabó Józsit vele, ugye nem az a középcsatár volt, akit el lehetett lukba indítani, és lefutotta a védőket, és gólt rúgott, hanem ő életveszélyes volt a 16-oson belül.
A kapu előtt.
A kapu elé érkezve, szenzációs tempóérzéke volt fejjel, lábbal. Na de erre fel kellett építenünk a játékot, hogy ezt az embert belül ki kell szolgálni.
Ez egy gyors szélső.
És a szélen való játék. És itt ehhez nekem a Maier, és amit nagyon sokan nem ismerték ki a mi játékunkban, hogy nálunk nem a Novát játszott balszélsőt, az volt csak beírva, hanem a Novát vissza, befelé húzott, és közben jött hátra és a Vadász ment a balszél, ami ballábas játékos volt, és tökéletesen kiszolgáltuk. Hát ezt a szisztémát a Partizán szenvedte meg a legjobban, mert úgy megszórtuk őket oda, az a Szabó Józsi 4 gólt rúgott, és ez mind a szélről való beadásokból következett be.
5-0 volt a végeredmény, az igaz, hogy akkor szexfilmet nézett a játékosokkal?
Igen, általában az ilyen filmnek a megnézése elvonja az embernek az azonnali koncentrálását, és feloldódik, és való igaz, hogy mindenki meglepődött rajta, bármennyire is furcsán hangzik, ez nem is akartam róla beszélni, de ha már rákérdezel, akkor elmondom, hogy borzasztó feszültség volt a csapatban. Volt egy buszsofőrünk, minden játékos nagyon szeret, és mondom, hogy ide figyelj, Gaszma, tudnál egy nagyon kemény pornos szexfilmet szerezni? Feri bácsa, persze, hogy tudok.
Jó buszsofőr, hogy
de egy belevaló gyerek volt. Hát mondom, akkor szerezd meg ezt nekem. Most mondtam a technikai vezetőnek, hogy készítsétek el a vetítésre szükséges gépeket. Vásznak mondom, ebéd után jövünk ide. De senki nem tudott semmiről. Levetítettük ezt a filmet. Mikor kijöttünk és elmentünk a pályáig, röhögés volt. Nagy humor is volt benne, duma. Ez volt a téma. Tehát szépen azt, amit én el akartam ebben érni, elértem, felszabadultak a játékosok, nem a mérkőzés feszültsége volt bennük. Kimentünk és annyi annyira jól tudtak koncentrálni, hogy talán mondhatom azt, hogy 4 helyzetből 5 gólt rúgtak.
Hát hogyha már tényleg ez a sorozat került szóba, hát egy nagyon nehéz párharccal kezdődött a Dukla elleni kinkeserves továbbjutás. Igen. Az nem ilyen diadalmenet volt, mint a fehérvári 5-0 Partizán ellen.
Igen, nem bizony, szóval milyen a labdarúgás?
Nyugodtan kiesedett volna, és akkor soha nincs miről beszélni.
Így van, így van. A mérleg serpenyője mi felénk dőlt. A hazai mérkőzést 1-0-ra megnyertük, és kimentünk. A Péter megsérült közbe, és a Kosta Janit kellett kapuba állítanom, aki azon a mérkőzésen csodálatosan helytállt. Minden kapura menő labdát hárított, és megúsztuk 0-0 volt, és a hazai pályán elért 1-0-as győzelemet tudtunk lépni a második fordulóba. Tulajdonképpen az első forduló a kiesettünkből, és akkor marad a szokványos magyar szereplés, ami korábbi évekre volt jellemző.
Ez szerencsére folytatódott, és egy diadalmenettel Párizsban.
Igen, ez megint egy nagyon aranyos, édes kis dolog, mert általában mindig megszoktam nézni az ellenfeleket. Mondanom se, hogy úri módon vendégebb láttok a Paris Saint-Germain vezetői, és a Borrelli, aki az akkori elnöke volt a klubnak, meghívott, hogy a saját páholyából nézze végig a mérkőzést. Tehát ugye én nem szórakozni mentem ki, hanem nekem látni kellett azt, amit szerettem volna.
Hát gondolom, hogy ők nagyon magabiztosak voltak, hiszen ugye frissen nyert Európa-bajnokságot Franciaország, válogatott játékosok voltak.
Éppen minket nem jegyeztek a nemzetközi piacon. Fogtam, betettem ide a kabátom szivar zsebébe egy darab papírt, meg egy tolvót nálam. Egy-egy olyan eset, ami én úgy éreztem, hogy erre nekem oda kell figyelni, az elővettem a kis papírt, és följegyeztem. Visszadugtam. Eltelt megint egy pár perc, megint elvettem a kis papírt, megint fölvettem és visszadugtam. Írtam rá 5-6-10-szer. És mikor Fehérváron lejátszottuk a harmadik mérkőzésünket, én mind a háromszor sikerült megnyerni. Azt hiszem,
köd miatt ismételni kellett.
Igen, azt hiszem, hogy harmadszor is megnyertük a mérkőzést. Gratulált az elnök, és azt mondta vacsoránál, hogy ő nem tudja megállni, hogy ne mondja el. Ő elküldte az ő edzőjét, és 3 füzetet teli jegyzetelt, és nem igazodott el a videótójátékán. Kovács úr azt, hogy ott ült mellettem, ő úgy mondta, hogy egy sajtcédulát elővett a mellény zsebiből, néha jegyzetelt valamit, visszadugta, megint elővette, visszadugta, azt mondja, és tökéletesen felismerte a mi csapatunk játékát.
A következő ellenféllel, a Manchester United-del szemben. Sziporkázást senki se várhatott a csapattól.
Igen, szokták mondani a profi világban, hogy nagyon erős a Manchester United kispadja. Egy hosszú versenyen. Nem létezik 13 játékossal játszott. A kupa sorozatban szerepelt olyan játékos is, aki talán akkor játszott először, és ez pont a Manchester United ellen.
Tartalékok játszottak, Genti, Faddi, Borsányi, Gömöri, Vasil.
Elfogytunk, megsérültek, összegyűltek a sárga lapok, és a Manchester United elleni kinti mérkőzésen megnéztem őket is. Akkor még ugye nem voltak úgy telítűzdelve külföldi játékosokkal, nem dominált annyira náluk ez a latinos futball, mint ma már angol játékban is, annaktól függetlenül, hogy a tradíciójukat megőrizték. Most már sokkal játékosabb az angol futball, mint korábban volt, főleg az élcsapatoknál.
Azért Brian Robson, Mark Hughes, Ellen Brazil, Stapleton.
Igen, nagyon jó futballisták voltak, igen, én ezt nem vitatom, szenzációs, de mégse olyan, hogy amikor egy csapatban nem tudom, játszik 9 idegen, francia, brazil, argentin, és azért egész más játék keveréket visz bele, abba a jó angol futballba, ami azt jellemezte, hogy az első pillanatok az utolsóig menni kell. Jöttek a beívelések. Az angol pályán azt kibekelni, aki erre nincs felkészül, nagyon nehéz. És nem szoktunk mi lesre játszani. Nem is. Szóval azt mondtam, gyerekek, ebben mindig benne van a bírói tévedés, ebből ki lehet kapni, akármilyen jó begyakoroljuk. És akkor mégis gondolkoztam rajta, és 2 variációt csináltam. Minden egyes pontrugásnál a 3 legjobban fejlő játékosomat, ez a Szabó Józsi volt, a Novat, a Csuhai és a Diszli, Laci. Ezt bevittem a centrumba, ahonnan lehet gólt fejelni, minden pontrugásnál. Elkezdtem itthon gyakorolni velük a lesreállítást. Miután kimentem és felmértem a játékukat, és az oldalról pontrugásokból beívelt kapunk elé életveszélyesen belőtt labdáknál nem túlzok 25-ször állítottuk lesre őket, és nem változtattak ezen. Egy magyar játékos már rafinált, vagy átlépi a labdát, vagy valamit kitalál. Nem, a 26-at is ívelték, 26-szor is kijöttünk. óra kikaptunk. A hazajövetelünknél jött ez a szörnyű baj, amit az előbb rám olvasta, hogy mennyi tartalék játékos, anélkül, hogy én bántanám őket, mert nagyon tisztességesen teljesítettek, de hát ugye...
És hozták azért a továbbjutást.
Igen. Most ez is egy furcsa dolog, amit én most elmondok. Leültem a taktikai értekezeten, és megbeszéltem a játékos, ide figyeltek, ki elértünk egy 1-0-ás mérkőzést, hazai pályán mindenféleképpen az első törekvés az, hogy nekünk nem szabad gólt kapni. Erre kell koncentrálni, játékunkat erre építjük. Nem biztos, hogy akcióból. Lehet, hogy szögletből fejelünk, lehet, hogy szabadrugásból, de minden benne van, hogy hazai pályán egy csapat 90 perc alatt egy gólt valahogy összevakar. Mit ad a sors? Ez következett be. Egy szabadrugásból. Wittmann Géza eltalálta a szabadrugást, és...
Lepattant a sorfal.
Így van, és jó helyre pattant le, hála jó Istennek, és kiegyenlítettük a hátrányunkat. Ezzel a csapattal, amit itt mondtunk, hogy 4-5 tartalék játékossal küzdöttünk. Hát jött a 11-es rugás. Ki kellett jelölnöm, 4 játékoson meg volt tutira. Szegény Gömöri Otto, akit az előbb említettél, Vadász Imre nem akarta vállalni. És ott az Feri bácsi azt mondja, hát én ugye mikor néztem a játékost, elhoztuk hozzánk, 60-ba játszott ő, ő volt tényleg a 11-es rugója, én amit láttam mérkőseket, mert többször megnéztem, hát halálbiztos, jó rugó technikájú gyerek volt. Feri bácsi azt mondja, tessék engem engedni, hogy bevágom én neki. Így magamban rögtön, ha valakinek ilyen önbizalma van, azt persze, hogy engedni kell, nem egy másikra rábeszél, hogy menj oda rúgjad.
Még egy cserejátékos, Gömöri lő! Nem merem mondani, de mellé ment. És most Hughes. A ráadás. Ez most már jobban lő. És megfogja Díszt! Vadász fut neki a labdának. Ballon lő. Gól! Legjobb 4 között a videótól.
Ezután már esélyesnek érezte a csapatát a Zseljeznyicsár ellen?
Nem. Szenzációs csapat volt. Hazai mérkőzésünket megnyertük 3-1-re. Jellemző a mentalitásukra, hogy amikor 2-0-ra vezetek, ami már a továbbjutást jelentette nekik, minden további nélkül mondhatom, hogy még nyugodtan 2 gólt rúghattak volna. Sokat játszottam a játékosokat, a védőket is támadó pozícióban. Volt olyan edzőmérkőzésünk, ahol meccseréltem, mert akartam, hogy képes legyen egy támadó és kritikus helyzetbe tisztázni a kapu előtt, vagy szerelni, és ugyanúgy merje megcsinálni egy védő az ellenfél kapuján a cselt. És mit ad a sors, hogy Diszli Lacika és a Csuhai egy dupla passzal szinte 60 méterről felmentek, és lövő helyzetbe hozta a Lacika a Csuhait, és a Csuhai jól eltalálta a labdát, és ez rögtön a továbbítást jelentette neki.
Rögtön ez volt kb. 88. percben.
Igen, de az már egész biztos, és akkor ez egy olyan továbbjutás volt, azt hiszem, hogy megint egy nálunk jóval jobb csapatot tudtunk legyőzni.
Hát aztán utána jött a legeslegjobb csapat.
Igen, a legjobb, valóban a legjobb csapat volt, és megint kulcsembereket nem tudtam szerepeltetni. Egyértelműen el volt könyvelve, hogy ez egy lényegesen jobb csapat, mint mi, és azt hiszem, hogy az eredmény is a 3-0, amit elértek.
A Real Madrid győzött Fehérváron 3-0-ra.
Elmondtam én a játékosoknak, ide figyeljetek. Ez a csapat a kupát megnyer tudatába lép pályára, félig meddig már ünnepelő helyzetbe. Nekünk veszteni valónk nincs, merjetek bátran játszani, arra vigyázzatok, hogy a játékvezetés azért itt mindig szokott egy picit segíteni, és mit ad Isten, ugye be is fújta a 11-est, amit hivatalból ebbe a helyzetbe meg kellett adni. Szerencsére Péter kifogta a 11-est, felszabadultan játszottunk, és egy ilyen támadás után Maier Lajos egy csodálatosan talált lövéssel megszerezte a vezetést, és ami eddig nem soknak sikerült csapatnak, a saját otthonába legyőztük a Real Madridot. Hozzá kell tenni, hogy ha komplettú fölállunk, és véletlenül megnyerjük a Real Madrid mérkőzést hazai pályán 1-0-ra, egész biztos, hogy akkor is kiesünk, mert mást játszanak. A kinti mérkőzésen a Maier Lajos és a Csongrádi Feri jelentkezett nálam, hogy szeretnének játszani. És mondtam, gyerekek, ez eldőlt, az egészségeteket nem szabad kockára tenni, nem járulok hozzá. Azt mondja Csongrádi Feri, Maier Lajos ott át, mert egy Feri bácsi azt mondja, engedje meg, hogy játszunk, mert lehet, hogy az életben nekünk még egy ilyen lehetőségünk nem lesz, hogy ilyen közönséget, egy ilyen csapat elemi pályára lépjünk. És akkor elgondolkoztam. És azt mondtam, nézzétek, gyerekek, én ebbe beleegyezek, ha az orvos úgy látja és engedélyt ad, hogy pályára lépjetek, akkor én nekem nincs kifogásom ellene. Mondja az orvos, hogy nem teljes a felépülés, egyezünk meg abban, hogy hagyj menjenek játszani, és majd jelentkeznek és lecseréled őket. Mondtam, rendben van, tényleg ezt az élményt, ő nem akartam megfosztani őket. És a Maier Lajossal hál' Istennek nem történt semmi probléma, ugye rugott egy csodálatos gólt, Ferike végig a pályán maradt, a Csongrádi Feri, hát abban az történt, hogy a mérkőzés után nagyobb volt a térde, mint a feje. Úgy bedagadt, teliment evel a savós vérrel a térde. A Real Madrid orvosát megkértem, beszivatta ott rögtön a játékosok előtt. Fölfeküdt a gyúrópadra, még mosakodás se volt semmi, letisztított a térdét, és hatalmas mennyiség ilyen savas vért vett le a térdiről, szorít tökötést tett rá, és úgy hoztuk haza.
Milyen érdekes, hogy az a néhány hónap, az a videóton menetelés, ugye, amit az egész ország egy szívdobbanással figyelt, gyakorlatilag ugyanannyi témát adott, mint előző addigi élete. Hogyha akkor az nincs, akkor Kovács Ferencről is mindenki teljesen másképp beszél.
Én azt hiszem, hogy ez egy természetes dolog, hogy arra van kihegyezve, hogy amikor a csúcs eredmények vannak. És az, hogy én nekem mondjuk erről a ciklusról beszéltek, én soha nem a magam érdem. Természetesen egy edzőnek is része van ebben, de azt hiszem, hogy nem szabad a játékosoktól elve, mert tulajdonképpen ezt az eredményt ők érték el.
Az is nagyon sokat számít az edzői szaktudás mellett, hogy milyen ember valaki. Hát ön például több mint 50 éve él együtt a feleségével.
52 éve.
Gratulál.
Vagyunk házasok, köszönöm szépen, és ez a másik dolog, hogy ma nem így indulnak a házasságok. Adná jó Isten, hogy mindenkinek így sikerüljön. Én elmondhatom, hogy nagyon büszke vagyok és szerencsés ember, hogy az én feleségem egy olyan háttért biztosított nekem, nyugalmat a munkámhoz, akár mint játékos. Soha nem kellett remegnem, hogy probléma van itthon már akkor sem, amikor kisgyereket nevelt, és ugyanezt elmondhatom, mint edző, amikor az ember egyik városba, másikba, és a gyerek már iskolába jár, nem hurcolhatja a családot, és ilyenkor minden teher az asszony vállára esik. És hogyha ebben az időszakban nem olyan a párja az embernek, aki segíti a munkáját, akkor ez előbb-utóbb valahol lecsapódik, vagy a családi életbe, vagy a sportnál az eredményességbe, az edzői tevékenységbe.
Kiválóan bírja magát testben és lélekben, 75 esztendős, még egy néhány évtized nyugodtan hátra lehet.
Én az elkövetkezendő időszak 25 év, amire még tervezek. Nagyon szeretném, ha a Puskás Akadémia olyan szintre futna fel, hogy végérvényesen biztosítaná a Fehérvár FC-nek az utánpótlás állományát. A Fehérvár meg érjen el egyszer ugyanaz eredményt, amivel meg tudja tölteni közönséggel a lelátót.
Kovács Ferenc labdarúgó edzővel Lantos Gábor 2009-ben beszélgetett.
Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Gyere, Korsubert, gyere! Meg lehet, kellene még egy nagy hajrá! Nagyon kell menni, de még mindig vezet Krisztus! De az utolsó métereken meg fogja nyerni Korsubert, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Korsubert!
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Magyar aranyérem a sportlövő és a tekvándó EB-n. Megalakul ma a Tisza kormány. Borult, szeles az idő. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
Sporthírek.
Salim Kamilla aranyérmes lett a tekvándósok müncheni Európa-bajnokságán. A 17 évesen első felnőtt EB-n szereplő Salim a 46 kilósoknál a török Gogebakán győzte le, a döntőben 2-0. Márton Luana pedig ezüstérmes lett Münchenben. A háromszoros világbajnok a 67 kilósok döntőjében a görög Maren Takitól kapott ki 2-0. Aranyérmet nyert a magyar női csapat a 25 méteres standard pisztoly versenyszámban az eszéki sportlövő Európa bajnokságon. A Major Veronika, Domsics Olivia, Fábián Sára Ráhel alkotta hármas Európa csúccsal győzött. Ma kihirdeti a magyar labdarúgó válogatott keretét a júniusi felkészülési mérkőzésekre Márko Rossi. A nemzeti együttes júniusban előbb Finnország, majd Kazasztán ellen lép pályára. Ezekre a meccsekre több újoncot is meghívhat a keretbe a szövetségi kapitány. A kerethirdetést 13 órától az M4 Sport élőben közvetíti. A bennmaradásért küzdő Tottenham csak egy-egyes döntetlent játszott hazai pályán, a Leeds Uniteddel az angol labdarúgó bajnokság 36. fordulójának tegnap esti záró mérkőzésén. Így előnye csak 2 pont a már kieső helyen álló West Hammel szemben, 2 körrel az idény vége előtt. Söpréssel jutott a nyugati főcsoport döntőjébe az Oklahoma City az észak-amerikai kosárlabda bajnokságban. Az NBA címvédője magyar idő szerint ma hajnalban 115-110-re nyert a Los Angeles Lakers otthonában. Ezzel összesítésben 4-0-val lépett tovább. Lehetséges, hogy a Lakersben utoljára lépett pályára a 41 éves LeBron James, aki még nem döntötte el, hogy folytatja-e a pályafutását.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
Folytatódik a miniszterjelöltek meghallgatása az országgyűlési bizottságokban. Az új kormány a tervek szerint ma délután megalakul. Helyre kell állítani a megrendült közbizalmat. Ezt fogalmazta meg az egyik legfontosabb küldetéseként Görög Márta igazságügyi miniszterjelölt. Görög Márta parlamenti bizottsági meghallgatásán a tárca főbb feladatai közé sorolta a bíróságok és ügyészségek függetlenségének megerősítését, az eljárások egyszerűsítését, a sarkalatos törvények felülvizsgálatát. Azt ígérte, rendezik a devizahitelesek helyzetét és megteremtik az európai ügyészséghez való csatlakozás feltételeit. Az új kulturális kormányzat teljes körűen átvilágítja a nemzeti kulturális alap működését és stabilizálja a támogatási rendszert, mondta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelölt. Tar Zoltán parlamenti bizottsági meghallgatásán beszélt arról is, hogy megszüntetik a Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központot, helyreállítják a művészeti felsőoktatás autonómiáját és újraindítják a párbeszédet a színházi szakmában. Ma délután 4 óráig kell eltávolítani az országgyűlési választáson indult jelöltek és pártok plakátjait. A választási eljárási törvény szerint a szavazás után 30 napon belül, tehát május 12-ig kell leszedni a hirdetményeket. Az önkormányzatok a határidő lejárta után maguk is eltávolíthatják a plakátokat, majd annak költségét kiszámlázhatják az érintetteknek. 41 alkotást vetítenek a holnap kezdődő jubileumi Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztiválon Szegeden. A versenyprogramba több mint 400 nevezés érkezett. A fesztiválon klasszikusokat, premier előtti vetítéseket és szabadtéri programokat is rendeznek. Emellett mesterkurzusokkal és közönségtalálkozókkal várják az érdeklődőket. A rendezvény vasárnap díjátadóval és az In Memoriam Zsigmond Vilmos című dokumentumfilm bemutatójával zárul.
Közlekedés.
3 személyautó és egy kis tehergépkocsi ütközött össze az M0-es déli szektorán Szigetszent Miklós térségében az M1-es felé. A 17-es kilométernél a belső sávot lezárták, a torlódás meghaladta a 9 kilométert. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Erősen felhős lesz az ég, sokfelé várható eső, zápor, zivatar. Estétől nyugat felől csökken a felhőzet, a szelet sokfelé erős, az Észak-Dunántúlon és zivatarok környezetében viharos lökések kísérhetik. Délután 15-22, este 6-15 fok valószínű.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Egy edző teljesítményét nem csak a sportolója által nyert olimpiai világbajnoki érmek számával lehet megítélni, hanem azzal is, hogyan nevelte, terelgette, irányította a sport irányába a rábízott gyerekeket. Az utóbbi szobrot, márványtáblát nem kap. A teljesítményének, emberségének, szeretetének elismeréseként viszont adott környezetben 40-50-60 év diákjai emlegetik szeretettel a nevét.
A következő fél órában egy ilyen hétköznapi hős utánpótlás edzőt mutatunk be, akinek az egyik debreceni általános iskolában emlékterme van, és aki a 40-es, 50-es és 60-as években regénybe illő módon maga gyártotta a sporteszközöket, készítette a pályát, hogy taníthassa a fiatalokat. Egy emberileg, szakmailag fantasztikus testnevelő tanárról lesz szó, aki egyéb elismerései mellett a Magyar Népköztársaság sportérdemérem aranyfokozatát is megkapta. A beszélgetés 2008-ban készült, és külön érdekessége, hogy nem egy sportszakos készítette, hanem a magyar média történetének egyik legjobb műsorvezetője, aki évtizedeken keresztül tévéműsorokat vezetett, és volt a Magyar Rádió elnöke is. Figyeljenek csak, a riport elején bemutatkozik.
A mikrofonnál Kondor Katalin, és akinél vendégeskedem Debrecenben, Nagy Jenő, nyugalmazott tornatanár. Jenő bácsi, az egész város így hívta magát akkor, amikor még én diák voltam. Ez csak azért volt, mert akkor ugyan nagyon-nagyon fiatal volt, de aki ugye tanárember volt, azt még a 18 éves is bácsinak hívta, hogy tanárbácsi. Ön volt a tornatanár Debrecenben. Hogyha valaki beszélgetett testnevelésről, tornáról, Nagy Jenő neve, én úgy emlékszem, hogy nem maradhatott ki. Ezt tulajdonképpen minek köszönhette?
Az én életem most átölel 64 évet. 20 éves korom óta először, mint kántor tanító, Füzéradványra helyeztek.
Honnét, innét, Debrecenből?
Debrecenből, mert háború után 44-ben, hogy végeztem, már 44. november 2-án jelentkeztem a püspöki hivatalba szolgálattételre, és akkor nem tudtak helyet adni, csak az iskoláknak a rendbehozatalával kellett foglalkozzunk. Ezek általában szovjet laktanyák voltak, és akkor mondtam, hogy adjanak már egy olyan helyet, ahol kineveznek, mert ahogy az iskolát rendbehoztuk, mindig jöttek azok vissza, akik ott tanítottak, akik addig nyugaton voltak. És akkor kértem a tanfelügyelőséget, hogy adjanak már számomra egy olyan helyet, ahol ki is neveznek. Hát nem tudtak más helyet adni, csak a Hortobágyot. A Hortobágyon addig nem volt iskola, és én 1946-ban kimentem oda Hortobágyra, és hát ugye kértem a akkori ménesmestert, hogy adjon már egy tantermet, amit én be tudok rendezni iskolának. Voltak ott pásztoroknak, Debrecen város alkalmazottjainak a gyermekei. Padokat Debrecenből kértem, a padlásra lehozták régi használhatatlan padokat. Én azt egy szovjet tankszállító kocsin kivittem, de nem állt meg a kocsi, úgyhogy Hortobágyon elkezdtem lerugdosni, és utána leugrottam. Előjöttek a gyerekek, 6 gyerek volt, pásztoroknak a gyermekei, és azoknak volt ott a német Nándor által ott hagyott szamárfogatuk. És akkor szamárfogattal behordtuk az iskolába, és akkor összeállítottuk, kimeszeltük, kivakoltuk a tantermet, és megkezdődött a tanítás. Mindenre tanítottam őket, még hittanra is. A mai szóval ez nagyon érdekes, én református voltam, de katolikus gyerekek is voltak, és Kaposvárról a Vas János hitok kértem egy könyvet, amiből a katolikus gyerekeket is tanítani tudjam, felkészíteni őket az első áldozásra. Fel is készítettem, és akkor szekérrel elmentünk Nagy Ivánra, ahol megtörtént az első áldozás. A távollakó gyerekeket én magam kerestem fel az otthonukba, és úgy naponta 10-15 kilométer gyalogolva, ha főztem, ettem, ha nem főztem, nem ettem. Volt egy bográcsom, kiakasztottam a nekem kijelölt kis szállás helyre, ahol nem volt ugye kályha. A gyerekeknek kivágtunk 2 fát, amit a tankok kinyomtak, és mire jöttek a gyerekek, mezít láb, be volt fűtve a tanterem, én sepregettem. Ezek a mai szemmel nézve szinte hihetetlennek tűnnek, mikor ugye úgy mennek be a gyerekek, úgy mennek be a tanárok, a tanítók, hogy ki van festve minden évbe az iskola. Én minden reggel sepregettem, locsoltam, és úgy vártam, fűtött terembe őket. Na, ennek vége lett, akkor a gyermekvárosba meghívást kaptam, összeszedték azokat az embereket, akik szeretik a gyermekeket.
Melyik gyerekvárosba?
Ez 1950-es években volt, addig a Hortobágyon voltam, akkor ismerkedtem meg Évával, a feleségemmel, és mind a ketten a gyermekvárosba tanítottunk. Ez a repülőtér helyén volt, akkor ugye elmentek az orosz gépek, magyar gépek nem voltak, ott volt egy laktanya. És az volt a nagyon jó ebben az egész gyermekvárosban, hogy 30 gyermekünk volt, Évának is, 30 nekem is. Ezek a gyermekek egy laktanya szobába laktak, együtt étkeztek, együtt tanultak, délután csendes foglalkozás volt, utána pedig mindenki ment oda, ahova szeretett. Volt disznóhízlalda, volt, aki galambbal foglalkozott. Azután összeszedték az alumínium alkatrészeket a repülőgépről.
Szóval ez egy ilyen önellátó iskola volt jó szerint.
Igen, különböző szakkörök voltak, és minden gyermek oda ment, ami érdekelte. Volt cipész, volt szabó, szobrász, képzőművész, festő, és hát volt sportszakkör is. Minden gyermek megtalálta maga helyét, és ott töltötte a délutánt. Kis Gyula, a híres futballista volt a fodrász. Őhozzá mentek azok a gyerekek, akik szerettek ugye hajat nyírni.
Hadd kérdezem már, hogy ugye említette, hogy volt sport is. Jenő bácsi végzett tornatanár, nem?
Igen, hát úgy, hogy először az általános iskolából egy szakosító folytán elvégeztem a testnevelési iskolát, ez tulajdonképpen egy szakközépiskola volt, ahol általános iskolai tanárokat képeztek. Azt elvégeztem, és utána autodidakta módon fejlesztettem a készségemet, a tudásomat, és végül a testnevelési főiskola 3 éves levelező tagozatán kézilabda szakedzői vizsgát tettem, képesítést nyertem, és hát nagyon-nagyon sokat foglalkoztam mindig a testkultúrával, kultúrának a folyóirataival, és ezt igyekeztem a munkába hasznosítani.
És ebből a testnevelésből hogy lett valami olyan fajta szerelem, amit szinte minden ős debreceni tud, hogy akinek a gyereke Nagy Jenő bácsihoz járt iskolába, tornaórára, meg különböző ugye edzésekre, abból mindből lett valaki, és nagyon jó sportolók lettek. Hogy lett ebből szerelem? Erre készült már ifjúkorában, vagy hogy volt ez?
Nagyapám minden áron papnak szeretett volna. Ezt a tulajdonképpen a kollégiumban megkaptam, a tanítóképző intézetben, mert legációba jártunk, és a legációba karácsonykor, húsvétkor, pünköstkor, nagycsütörtökön, nagypénteken választott helyek alapján először a teológusok jöttek, aztán az ötödévesek, negyedévesek, harmadévesek, és nekem mindig jutott hely, ahol a legátusi tevékenységet folytattam.
Meg azt is mondhatom, hogy egy pap is a lelkekkel foglalkozik, meg egy jó tanár is a lelkekkel foglalkozik.
Az határozta meg az életünket, hogy az Isten nekünk nem adott gyereket, és minden szeretetünket a gyerekeknek szántunk. Nem áldozzuk, mert ez nem áldozás, ez hivatás szeretet. Aki nem érzi ezt, az ne menjen erre a pályára. Mi sose zugolódtunk, mikor kevés volt a fizetés, mert tudtuk azt, hogy régen is, meg ugye a mostan is, hát ugye tiltakoznak, meg a fizetés emelés követelnek, minket, ha az ablakon kidobtak volna, vagy az ajtón, visszamásztunk volna, mert szerettük a gyerekeket. Soha nem zugolódtunk azért, hogy kevés a pénz, ugye az igényeinket ahhoz szabtuk, és hát mindenünk a gyermek volt. Én arra vagyok büszke legjobban, nem a elért sikerekre, mert munkám után megkaptam az elmúlt rendszerbe a Magyar Népköztársaság sportérdemére aranyfogozatát, ami a egyik legmagasabb kitüntetés volt, csupán azért, mert a gyermekeim olyan eredményt értek el, hogy 19 megye és 5 Budapest között Öttusába első helyen végeztek országos csúccsal, de nem erre vagyok a legbüszkébb, hanem arra, hogy 35 éve végzett gyermekem egyszer csöngetett, és azt mondta, eljöttem Jenő bácsi, ugye nem tetszik megismerni, nem mondom, Ádám Gyula vagy. Azt mondja, elhoztam a feleségem megköszönni az életemet és a feleségemet. Hát mondom, még az életedet csak hagyján, de a feleségedet hogy köszönöd meg nekem? Azt mondja, Jenő bácsi, én fölmentett tanuló voltam, udvarügyeletes tetszett lenni, és cicáztunk. Akkori időkben, ha valakinek volt egy ronylabdája, már rögtön törzsfőnök lett, és ugye csapatot szervezett. Ha nem volt labdája, akkor cicáztat.
A gyengébe kedvéért mondom, hogy ez fogócskázást jelentett.
Igen, igen. És én észrevettem, hogy ezt a gyermeket, ezt az Ádám Gyulát nem tudtam próbálták a cicázás közben megfogni, mert olyan ügyesen cselezett a testével, hogy mindig győztes volt. Következett a testnevelési óra. Ádám Gyula jelentkezett, hogy hozta az orvosi papírt, hogy tessék engem fölmenteni, mert én beteg vagyok. Hát volt helye, nem volt helyes, én az orvosi papírt széttéptem, és azt mondtam neki, hogy Gyula, annyit mozogja, amennyi jól esik, ha egy picit is érzed, hogy fáradt vagy, ne szólj semmit, hagyd abba. Következő évben már Gyula a Granadóban ötös csapatomban szerepelt, majd apuson vívómester volt, és a gépipariban ezeket a gyermekeket ingyen és bérmentve vívásra oktatta. Gyula a műegyetemre került, és ott első osztályú vívó lett belőle. Ott ismerkedett meg egy kislányjal, aki mennyasszonya, később felesége, és két gyermek édesanyja lett. És ezért jött megköszönni a feleségét, hogyha ő felmentett lett volna, ott ült volna a padon, ami nem volt, mert tulajdonképpen tornatermünk nem volt, és úgy nőtt ki tornaterem nélkül az a tornás csapat, amelyik szintén az országos bajnokságon több esetben harmadik helyet szerezte meg vidéki elsőként.
Itt álljunk meg egy pillanatra, két dologra is kíváncsi vagyok. Az egyik az, hogy még az én időmben is emlékszem arra, hogy sokan tulajdonképpen lustaságból hoztak ilyen felmentő papírt, mert nem volt kedvük tornázni. Ezt a gyereket például emlékszik-e arra, Jenő bácsi, hogy miért mentették fel?
Igen. Jött a szülő másnap, ahogy a papírt mondjuk helytelenül széttéptem, mert nem szabad lett volna ezt ilyen radikálisan megoldani, de láttam a gyermeknek a teljesítményét, és láttam azt, hogy ő egyáltalán nem fáradt el, hogy 5-7 percig a cicázásba, és mondom, ha részt vesz, nem ott gunnyaszt, hanem részt vesz azon az órán, a testnevelés órán, ez bizonyára hasznára válik, és most is többször hallom, hogy már sok gyermeknek van olyan gyermekkori szívzőreje, ami a később idők folyamán kinövi és elmúlik.
Tehát ezért mentették volna föl.
Jött az édesanyja, hogy jaj, drága Jenő bácsi, az én gyerekem ilyen beteg. Mondom, kedves szülő, nekem ugyanolyan kedves a Gyula, mint önnek. Egyszerű pincelakó volt, és tessék elképzelni, ez a gyermek egy gyárigazgató lett. Ugyanilyen kedves tanítványom a Kis Tóth Sándor, aki a mexikói olimpián a tornás csapatnak tagja volt, minden héten felhív, pedig most már ő is 68 éves, és kérdezi, hogy vagyunk, el akart vinni bennünket Budapestre, Éva nénivel. Hát mondom, Sanyikám, hát kutyám is van, hát azt mondja, kutya is jöhet. Mondom, nézd, mi már 84 évesek vagyunk, legbiztosabb, ha itthon vagyunk, mert bármi történik, ugye nagyon kellemetlen az, hogy vendégségben van az ember, és hát rosszul érzi magát.
Hát sajnos a kutya azóta már meghalt, viszont én még visszatérnék itt azokra a tornatermi dolgokra, amikor azt mondta Jenő bácsi, hogy nem volt tornaterem természetesen, ugye az 50-es években. Mit csinált akkor a gyerekeivel, hogy mozgatta meg őket?
Tornaterem nem lévén 25 évig tanítottam, míg végül tornateremhez jutottam, de a legkiválóbb teljesítményt elérő gyermekeim a református gimnázium, akkorig ma már tanítóképzőintézet, annak volt egy általános iskolája, és annak a tornatermét béreltük 60 forintért, heti 3 alkalommal, fizettük ugye a tisztítást, és oda mentem 25-30 gyermekkel, akikkel versenyre felkészültünk. Bevezettem azt, ami nagyon hasznosnak bizonyult, még akkor én is fiatal ember voltam, és a fürdővel megbeszéltem, hogy levetkőznőnek a gyerekek, egy órát, másfél órát az erdőbe télen is futkározunk, és utána engedjék meg, hogy a fürdőbe egy fél órát, egy órát ott legyünk, a lányok megszárítsák a hajukat, mert csak akkor mehetnek el, azért kellett egy forintot fizetni. Ingyen beengedtek bennünket, és 50-60 gyermek jött ki ezekre a téli foglalkozásra kötetlenül, aki akart jönni, és nagyon sok lány volt. Érdekes, hogy nagyon sok lány volt, mert olyan igazgató volt, aki a tanévkezdéskor és tanévzáráskor kihangsúlyozza, hogy kedves szülők, egyik legfontosabb tárgy a testi nevelés, mert ezekre a lányokra sok munka fog várni. Férhez mennek, asszonyok lesznek, gyermekeket kell nevelni, munkát kell vállalni, hogy meg tudjanak élni. Ha nem lesznek fizikailag felkészítve, összeroppannak.
Az a baj, bár egyre többen mondják, ugye, de az a baj, hogy a mai mai időkben éppen, hogy el vannak hanyagolva a készség-képességfejlesztési órák, mint a testnevelés, mint az ének, a művészetek, és ráadásul nem tanulnak egészségtant se ezek a gyerekek rendesen, és emlékszik az ember, hogy milyen sokat jelentett, hogy megtudott a testéről a tanórákon nagyon sok mindent, és ma annyi testanalfabétát látok a mai felnőttek körében is már, hogy az nagyon szégyen. Kár, hogy ezek a dolgok nem folytatódtak, azt azért meg kellett volna őrizni.
Visszatérve Katikának a kérdésére, hogy ugye nem volt tornatermünk, de ugye a gyerekeknek minden évszaknak megfelelően, ami később kötelező lett, a téli időszakban is biztosítottam azt, hogy minél többet a szabad levegőn legyenek. A Pacsirta utcán ott eltöltöttem 50-től 70-ig. Akkor megszűnt ez az iskola, és átkerültünk az új víztorony mellett lévő iskolába. Akkor kerültem tornaterembe, nem tudtam, hogy most egy osztályjal mit csináljak. Első dolgom az volt, hogy akkor úgy adták át az iskolát, hogy az iskola épület egy méterre körül volt betonozva. A többivel nem törődtek. Ma már úgy adják át, legalábbis a 80-as években, hogy kész vannak a pályák. Láttam, hogy megy egy ember szekéren az új víztorony mellett. Rajta volt egy eke. Megkértem az embert, hogy jöjjön már be, szántsa föl nekünk ezt a területet. Készségesen bejött a lovával, és felszántotta a területet. Akkor kerítettem egy ilyen buldózert, amelyik ott dolgozott a Rakovszki utcán, éppen fektették le, a betonozást csinálták. Megkértem, hogy egy olyan fél méternyire buldózza már föl a homokot, amit ez felszántott. Megcsinálta, akkor mentem a volánhoz, megkértem a KMET igazgatórat, hogy adjon már egy pár olyan kocsit, ami javítani van a 13-as autójavítónál, ők összeköttetésben voltak azzal is, hogy a próbajáratban hordják el azokat a homokat. Akkor a vasút révén megkértem a nagyállomás vezetőségét, hogy akkor még szénnel fűtötték a mozdonyokat, és volt salak. Adjanak fekete salakot. Hordták a fekete salakot, akkor megkértem egy hengerezőt, hogy jöjjön be és hengerezze már el. Azt mondja, ez régen temető volt, nincs ott kripta, nem süllyedek el? Mondom, ott már nincs kripta. Hát szépen lehengerezte, keresztbe kasul vagy kétszer, és az utolsó fordulónál lesüppett.
Mégiscsak volt kripta.
Volt kripta, és akkor keríteni egy emelős kocsit a vasúttól, amelyik kiemelte. De zokszó nélkül csináltam, mondom, nézze gyere. Elég az, Katika, hogy ne húzzam tovább. 23 üzem segítségével építettük meg a sportpályát. Pontosan tudom, bár a múzeumban vannak ezek a jegyzőkönyvek, 200 valamennyi fát ültettünk el, 20 felül rózsatövet, körül szegélyeztük gyeppel, aztán évelő virágokkal, úgyhogy gyönyörű volt a pálya, és akkor a három kerület között verseny folyt a társadalmi munka összesítéséért. Hát megnyert a harmadik kerület, mert nekünk a munkánkat akkor járon 280 ezer forintra értékelték. Az nagy pénz volt abban az időben.
Hát ehhez csak annyit, hogy ezt csak egy Nagy Jenő tudta így megcsinálni, mert ehhez kellett egy olyan fajta ismertség, ami önnek volt, és ez ugye a tanári pályának volt köszönhető, hogy addigra már szerintem Debrecenben szinte mindenki ismerte Nagy Jenőt. No de, hadd mondjam itt azt, ami lehet, hogy valakinek megütötte a fülét, hogy azt mondta Jenő bácsi, hogy az már a múzeumban volt. Részben azért is vagyok én itt, mert én nem ismerek Magyarországon olyan élő tornatanárt, akiről emlékszobát rendeztek volna be, és neveztek volna el. Márpedig ebben az új iskolában, amit a debreceniek csak újkerti iskolának hívtak, egy pár esztendeje berendeztek egy Nagy Jenő emlékszobát, ahol az iskola sportsikereinek tárgyi és fénykép emlékei vannak kiállítva. Hát nem gondolom, hogy ezt túl sokan megélték életükben. Mit szólt egyáltalán Jenő bácsi hozzá, amikor ezt meghallotta?
A gyermekek szerettek, éreztem, még most is rám köszönnek. A múltkor az egyes busszal mentem, és rám köszönt egy néni, aki két unokáját vitte az óvodába, és azt mondja, nem tetszik megismerni, pedig tetszett tanítani. Hát mondom, ne haragudjon már azóta sokat. De azt mondja, magam még mindig előttem van, szóval nem tudok úgy menni, és másik dologat, amit szerettem volna elmondani. Én olyan erőfejlesztő szereket készítettem, amit a testnevelési főiskolán láttam. Vasbotot, Elmentem a 60 utcai kohászati alapanyag ellátó vállalattól, és vettem vasrudat, olyan 3 centis vasrudat, a mezőgépgyárban nekem befestették, szépen levágták egy méteresre, azután homokzsákot készítettem, aminek 2 füle van, és 3 kiló homok volt benne, amit szintén a biogálba, a Makádi segítségével csináltam, mert ők adták a vásznat, a bőrfeldolgozó a 60 utcán akkor létezett, azok megcsinálták a szülők társadalmi munkába. Aztán szereztem még ugróövet. Ezt az ugróövet akkor kezdték használni, mikor betört Magyarországra a flop ugrótechnika. Én akkor Máté Gézától elkértem a Leica Athleticnek a legújabb számát, ahol a flop technikának az oktatását magyarul lefordítva részletesen közölték, és én azt tanulmányoztam, és megkértem Máté Gézát, hogy kimenjek az egyetemre, és lemásoljam az egyetemen 50 000 forintért elkészített magasugró helyet. Hát az körülbelül 2 méter 50 centi hosszú volt, 1 méter 20 centi széles, és a lábazottal együtt egy olyan 50-60 centi, ezt habszivacs töltötte ki. A habszivacsot megkaptam a bútorgyárból szépen földarabolva, a bőripari Káti ezt megcsinálta az erős ponyvát hozzá, és akkor elérkezett az az időszak, mikor a gyermekeim 160, 170, 175 centit ugrottak magasba. Ez borzasztó nagy szó volt abban az időben. Országos viszonylatban is a Bab Gabi harmadik lett 175 centivel. De nem csak annak örültem, hanem a városi és a falusi gyermekek között és azok tanárai között nagyon jó kapcsolat épült ki. Ha győztünk, meghajtottam előttük a fejüket, gratuláltam nekik, mert tudtam, hogy talán még nehezebb körülmények között készítették fel. Ha ők győztek, akkor ők örültek. Tehát olyan baráti kapcsolat alakult ki még most is, hogy beszélgetünk egymással, írunk egymásnak, és a magasugrásnál, amit elsajátítottak az én gyermekeimtől, megmondtam, hogy készítettem az ugróteknőt, ők is próbálgatták, és észrevevődött a versenyeken, hogy ugrásszerűen emelkedett az eredmény. Úgyhogy ezt is olyan pozitív dolognak tartom az életembe, mert mindig elhárítom azt, hogy mikor azt mondják, hogy ilyen jó, meg olyan jó. Nem én voltam, én csak egy szikrát adtam. A kis összejövetelen, ami volt a múzeum megnyitásakor, egy meghívót írtam a gyerekeknek, sajnos nem tudtam mindenkinek eljutatni, mert ugye pénzügyi probléma ez, aki nagyon segített engem ebbe, Gulácsiné, az Újkerti Oktatási Központnak a titkárnője, mert ők ilyen baráti kapcsolatban vannak velünk, és itt tele voltak Serleggel, meg a Testnevelési Tudományos Kutatóintézetnek. Több ízben dolgoztam az MHK próbáknak az előkészítésében, volt kézilabda, kontrollosztályom, kísérleti osztályom, és rengeteg adatom. Például a Kistóth Sanyi 68 éves korában, mondom neki, Sanyikám, kíváncsi vagy, hogy 5. korodban mennyit ugrottál, mennyit futottál? Azt mondja, igen. Akkor elővettem a naplóimat, és akkor elolvastam neki. A bevezetőt mondta az akkori könyvtárigazgatónő, Hatháziné, a Sík Sándornak a versét.
Örökösök.
Örököseket.
Sík Sándornak a versét. Azzal nyitotta meg, utána volt egy kis énekkar, tánckar, és utána fellépett a pódiumra a Hamza István, aki tulajdonképpen a világbajnokságnak a főrendezője volt, a Testnevelési Egyetemnek tanszékvezető tanára tornavonalon.
Debreceni ő is.
Debreceni születés, és benne volt a csapatomba. Ő volt a legkisebb, 4. osztályos volt akkor, és elmondta az indítatását.
Közben előkerült ugye ez a kis újságcikk, amikor Hamza István visszaemlékezik. Egyen meg a szívét egészen picikeit még.
Akkor 10 éves volt, és olyan beszédet mondott, aminek nagy része megvan, egy része eltörődött, hogy tulajdonképpen ő nálam ismerte meg azt, amit szeretne meghonosítani a főiskolán, hogy szeressék az emberek azt, amit csinálnak. Tehát nem muszájból, hanem szeretetből dolgozzanak, mert azt mondja, ő is az alapokat itt szerezte meg, ennél a kis iskolánál, amelyiknél nem volt tornaterem, csak kölcsönbérel tornaterem.
Említette Jenő bácsi, hogy a munkája során ugye azért, mert nagyon szeretettel, nagyon komolyan foglalkozott a gyerekekkel, ezért szerették. Nem játszott ebbe az bele, hogy már az én időmben is elkezdett nőiesedni a pedagógus pálya, és kevés volt a férfi. Na most egy tornaórán, ahol a fegyelem nagyon fontos, ott lehet, hogy egy férfi tekintélyébe azért beleszámít, hogy ő férfi. Tehát, hogy tud jobban rendet tartani, egy kicsit talán szigorúbb, nem gondolja, hogy ott a egyre inkább elnőiesedő pedagógus szakmában egy férfi az ritkaság számban ment, pláne ha ilyen szép ember, mint ön, és ezért is volt tekintélye.
Én mindig első voltam, aki bement az iskolába, és mindig utolsó voltam, aki a gyermekeket sose hagytam egyedül, én jöttem el utoljára. Az egyik kollégám megállított, valamit kérdezett, de közben nekem órám volt. A tornaterem előtt álltunk, az új bocskai iskola tornaterem előtt, és mondtam neki, hogy ne haragudj, nekem órám van, hát hol van órád? Hát mondtam, itt benne a teremben. Kinyitotta az ajtót, a gyerekek már egy lány vezényletével, Morvai Katalin vezetésével végezték azt, amit általában testnevelési órákon szoktak csinálni, mert tudták, hogy én újra bemegyek. Ők voltak azok, akik azt mondták, hogy Jenő bácsi, ma 3 kilós medicinlabdát vegyük elő, ma vasbotot vegyük elő lánylétire, ma homokzsákot, ma gumikötelet erősítős képpen. És akkor olyan különböző mozdulatokat csináltak az alá, 7 kiló 25 dekás vasbotta, és lánylétükre ők kérték mindig. És, hogy elmondjam, mindig úgy helyeztem őket, mikor még ugye együtt volt a fiú és a lány, aztán külön váltak, hogy úgy helyeztem el a fiúkat meg a lányokat, de semmi problémám sose volt, sem a fiúkkal, sem a lányokkal, hogy valamelyik szemtelenkedett volna, sőt, azt tapasztaltam, hogy ez a Morvai Katalinnak nagyobb hatása volt sokszor a fiúkra, mint nekem. Annak nem mertek visszaszólni, mert gyakran elgyártak ezzel.
Lehet, hogy ő belőle is pedagógus lett. Minden esetre én úgy gondolom, hogy tényleg nagyon nehéz arról beszélni, hogy miért is jó pedagógus. Egy pedagógus szinte elmagyarázhatatlan, mert lehet, hogy a másiknak ugyanazok a módszerek nem állnának már jól, mint az egyiknek. Ha már itt jó kapcsolatokról beszéltünk a gyerekekkel, én azt gondolom, hogy sajnálattal gondolom egyébként, hogy napjainkban elég kevés a jó házasság. Jenő bácsékat már fiatal korukban is, mint két nagyon szép embert, ez a város úgy tartotta nyilván vagy számon, hogy nagyon jó házasságban élnek, és hát ez a jó néhány évtized azért bizonyíték is arra, miközben ugye említette, hogy nem lehet egy gyerekük, és én meg azt is tudom körülnézve az életben, hogy egy csomó házasságot egyedül a gyerek tart össze, mert már rég szétment volna, hogyha nem lett volna gyerek. Ennek van-e valami titka, vagy éppen úgy elmagyarázhatatlan, mint a gyereknevelésnek?
Talán azt mondhatom, hogy feleségem nem volt olyan iskolai verseny, akár kegyeleti váltófutás, akár 4-tus, akár 5-tusa verseny, akár kézilabda mérkőzés, hogy ne jött volna elszurkolni, és a gyerekek is nagyon szerették Éva nénit, sőt, mindig kérdezték, jön Éva néni is ugye a versenyre. Tehát Éva nénit megszerették, ugye én másodállásban a férfi kézilabdával foglalkoztam a DVC-nél, és mikor elutaztunk, Éva is jött, és akkor keresztszemes párnákat vart, úgy emlékszem rá, és úgy szerették, hogy ugye mi tulajdonképpen összejárunk, és ez a barátság megtartott. Most is a legutóbbi években volt, mikor összejöttünk Székesfehérvárról, Budapestről, az ország különböző részéről eljött az a régi csapat.
Jó, tudomásul veszem, hogy Jenő bácsi nem akarja megmondani nekem, hogy mi a jó házasság titka.
Hát tessék nézni, én amiben tudok, segítek neki őszintén. Tehát a kölcsönös segítés és mondjuk a hobbi is összekötött. Mi nekünk a hobbink a hortobágy volt. Szombaton, mikor már minden lezajlott, fölültünk a vonatra, a kerékpárunk ott volt a Málházóba, a Hortobágyra, és akkor mi nekivágtunk a pusztának, amerre tudtunk, ma már ez nincs, ma már üzleti szellem uralkodik ott is, és hol egy szénabogjába aludtunk, hol a Lisszarmabogjába, hol a Muharbogjába, hol a Nátkévébe, hol a Pásztorkunyóba, és a Hortobágy nekünk olyan volt, mint egy templom. Mi úgy közelítettük meg azt a pusztát, mintha templomba mentünk volna. Én, ha egyedül mentem, akkor mindig számba vettem, hogy mi az, amit a héten rosszul csináltam. Mi az, amit nekem javítani kell azon, hogy én jobb közérzettel jöjjek ide ki. Tehát szinte magamat bevallottam a pusztának, hogy mi rosszat és mit jót tettem, és vártam az indítatást, hogy nekem valamit adjon ez a puszta lelkileg is, testileg is egy kis újulást, egy kis felüdülést, hogy a következő héten kimenve újra élvezhessem feleségemmel együtt ezt az érzést.
Kondor Kati 2008-ban beszélgetett a legendás debreceni testnevelő tanárral, Nagy Jenővel, aki 2017-ben 93 évesen hunyt el. A Magyar Népköztársaság sport érdemérem aranyfokozatával kitüntetett Jenő bácsi, élsportolók sokaságát nevelte különböző sportágakban, kézilabdában például több válogatott játékost is. Nála kezdett az a doktor Süvöltős Mihály is, aki az 1975-ben bajnoki címet szerző debreceni Dózsa csapatkapitánya volt. Hozzájuk képest lényegtelen, de engedjenek meg nekem ennyi szubjektivitást, hogy én is tagja voltam annak a bizonyos korosztályának, amely először edzhetett tornateremben a debreceni Bocskai általános iskolában Jenő bácsi irányításával, és édesapám mellett ő volt a másik ember, aki miatt örök szerelmem lett a sport, de hát tehetség hiány csak lelkes amatőr maradhattam, és a komoly sporteseményekről csak beszélhetek. Nem sok ember van ebben az országban, akiről mindenki csak jókat tudott mondani, és akit mindenki szeretett. Jenő bácsi ilyen volt.
Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
A Győr labdarúgó csapata egyetlen kisvárdai győzelemre van attól, hogy hatalmas meglepetésre bajnoki címet szerezzen. Ez az esetleges bajnoki arany még nem született meg, a 80-as évek két diadala viszont már történelem. Az akkori sikeredzővel, Verebes Józseffel készült beszélgetésből idézünk a következő negyed órában. A riporter személye is igencsak különleges. Az olimpiai bajnok Kovács Kokó István.
78-ba fejeztük be a TF-et, ami már akkor egyetemi szinten mozgott, nálunk vezetékben az utolsó évben, hogy egyetemi rangot kapott, és akkor kezdődött el az edzői pályán.
Kecskemét.
De két hétig edzettem a régi szisztéma szerint, és ugye Koltainak a könyvében a mágusban jelent le van írva, hogy utána két hét után láttam, hogy ez nem az, amit én szeretnék, és akkor bedobtam az egészet a szemétkosárba, az egész felkészülést, és akkor elkezdtem a sajátomat.
De mindenki, minden csapat alkalmas? Tehát ezt a fajta, mert ezt vitted magaddal sok helyre, van, ahol nagyon eredményes.
Én tulajdonképpen ügyáltal, hogy elsoroltad, hogy...
Ugye ez a Verebes féle iskola, amit holland módszernek is hívnak, ki tudja, hogy ki volt, melyik volt előbb, a holland vagy a tiéd, de hogy az egész csapat együtt mozog, letámadásban, védekezésben mindenki folyamatosan...
Jobban tudod már, mint én. Démet Gyula jut mindig eszembe, mindig az MTK-ba mentem, mindig jött át, családi jó barát volt a Démet Gyula, és akkor Józsikám mond el, és akkor most jönnek ki, most kifutunk, és akkor utána...
Nem szerettük mi annak idején fradistaként a 80-as évek közepén a Győrrel való játékokat, meg...
Azt
meg...
el tudom képzelni. Majd mesélek róla. És a lényeg az volt, hogy egyrészt a letámadás, másrészt én nagyon sok továbbfejlesztettem, a visszatámadást bevezettem, ami senki nem tudott ebből kifolyólag, ugye, tehát a letámadás lehet egész pályás, stb. És ugye egy nagyon lényeges dolog volt, hogy akkor még ez az újfajta leszabály nem volt, hanem nem volt passzív les. Tehát magyarul, hogyha mi kijöttünk, akkor a polgár bennmaradt ott a bal oldalon, akkor már les volt. Ugye, tehát ez nagyon-nagyon leszökítette a területet, ugye a szaknyelven mondják, és gyakorlatilag áthatolhatatlan volt, úgy megtanítottam a játékosoknak, és ennek rendkívül sok.
És sikeres is lett Kecskeméten?
Hú, nagyon. Hát mondom, első éve volt, és akkor tört ki a balé, hogy most mit akar ez itt? Meg akarja nyerni? Hát mondom, miért maguk, mit képzeltek? Hát nekem az a feladatom, edzőnek, hogy a maximumot kihozom a csapatból. A lényeg az, hogy aztán a végén elég sok csúnya malőr volt, hogy amit ott csináltak, hogy a hátunk mögött, és akkor hát én összehívtam ezt a városvezetést, és akkor megkérdeztem tőlük, hogy uraim, akarnak fölkerülni, akarják a legjobb eredményt, vagy nem. És akkor megmondták, hogy nem.
Köszönöm szépen.
Köszönöm, de előtte nem. Előtte nem volt akkor.
Hát mert senki nem gondolta volna.
Na én azért föltettem ezt a kérdést, én a játékos bizalmával soha életben nem értem vissza, nekem a szent és értetetlen, és pontosan ezért kérdeztem rá, és akkor megmondták, hogy nem, és akkor én fogtam a kalapomat, és elmentem Sűsábra, mert azok éppen kiesésre álltak, a térképen nem tudtam, hogy hol van Sűsáb, és egy csodálatos kis együttest vettem át, és hát nem tudom, a hanyadik helyre mentünk föl a végén, ugye a lényeg az, hogy nagy oda siker volt. Napig.
Viszont jött az első, hát mondhatom,
akkor jött a videótól.
Igen, jött az első pofon is ezzel edzői szakmában, mert a videótontól nem sikerrel jöttél el. Tehát amikor oda kerültél, akkor még...
Rosszul tudod.
Nem,
hát amikor én oda kerültem, a Lantos Misi volt a csapatnak az edzője, és akkor tulajdonképpen hát a Miska összeveszett ott az elnökkel, az ő keménységével, stb., és hát vállás következett volna. Ott 2 évet.
Két évet.
Na, a summa-summárom, aztán a Kutas Vista bácsi belenyúlt a dologba, és a Miskának nem küldték
el. De ez az a csapat, amelyiket aztán Kovács Feri bácsi
videóton, a Kovács Józsi, a Karsai Jék, a Fejes Gabi, nagy csapat,
nem a Szabó
Jék, nagy három, nem az utána. Igen, az is játszott a Szabó nagy csapatban, fantasztikus volt. Na most én, amikor oda mentem, akkor aztán végül úgy állapodtunk meg a Misivel, hogy én dolgozhatok, és ő is, és ketten csináltuk az első évet. Nem tudom, a 14. vagy a 16. helyen voltak, csak azért akarlak kijavítani, hogy tudd. Hát mondanom sem kell, hogy a 4. negyedik helyen végzett a csapat. Életem legnagyobb dicséretét ott kaptam. Na most ezt tudni kell, hogy ugye a Lantos Miska azért én imádtam, meg szerettem, és utána nagyon jó barátok lettünk. És az első taktikai értekezlet az első mérkőzés volt, és akkor a Miska elmondta a Agályt, elmondta, hogy ki játszik, és akkor mondta a Miska, hogy a Jóska elmondja a taktikát. Na most én még olyat az életemben nem láttam, akkor voltam először NB1-es edző, és elkezdtem beszélni, rajzolni, meg mit tudom én, és ha végignéztél volna a 16 játékoson, mindenkinek tátva volt a szája. Na most ez nem vicc, ez halálkor, tátva volt a szája, a Misié is. Képzeld el, a lényeg, hogy én kijöttem, és Misi jön utánam, és azt mondja, Jóska, én nekem már nagyon sok edzőm volt. Nagyon édes edzők, Sebel, Satöve, Bukovic, de én még ilyet nem hallottam. Nekem életemben ez volt a leg. Hát most képzeld, az első egy fiatal takony gyerek, ott vagyok, és ugye hát én teljesen másképp csináltam a dolgomat.
Hát akikkel együtt dolgoztál, azok azt mesélik, hogy valami hihetetlen motivációs képességed volt, tehát még a győrieket, aztán most lassan átérünk 1981.
Na de elmondom neked a videótont, hogy aztán hogy volt, ugye ugyanabban a szituációban kerültem, mint Kecskeméten.
Kiderült, hogy ugyanannyi pénzt,
hogy a nagy csapatnak vége, Miska is elment, aztán Zalaegerszegre, Lantos Miska, én meg ott maradtam egyedül, Szalmásival, Szalmási volt a sportikat, és kérlek szépen, neki kezdtünk egy teljesen fiatal csapattal, tűnik, 20 ezer forintért meg tudták venni a csuhait. A Jóskán. Igen. Aki be is fért ugye nekünk mindjárt a csapatunkba.
20 ezer forint.
Nem viccelek, 20 ezer leszerett katona volt, kérlek szépen. Egyetlen játékos nem tudtunk igazolni, és kérlek szépen a Csiszár Huszti bácsi, aki az IFIK, aki hozta a játékosokat, az egy csoda ember volt. És úgy utálták, tudod miért utálták, hogy ez egy ilyen sikeres ember, hogy nélkülük senki nem lett, nem is ismerték el, de aztán később én rendbehoztam a renoméját az öregnek, az összeszedte a diszliéket, stb. Máje, Szabó, igen, Vadász. Értek, most képzeld el, nálam játszott, érdekes volt, kérlek szépen oda kerültem, és a Karsai akkor visszavonult már. És kérlek szépen, ma jó kis poci, meg pia, meg mi, és kérlek szépen, azt mondta nekem az elnök, Józsi, de segít neked a Sunyi, a Karsai Sunyi. Jó, gyere Sunyi. Egy hét után odajött a Sunyi, és azt mondta, Józsi, hagyjáljak be. Hát gyere, hát látta ezt, hogy itt tényleg valami komoly dolog. Nem hozok neked, három hónap után olimpiai válogatott volt. Képzeld el. Ez egy borzasztó érdekes dolog, hogy micsoda motiváció volt.
Aztán eljöttél fejérvel.
Na de nem úgy, várjál, és kérlek szépen ezzel a fiatal csapattal Németh Gyula barátom jön le, ránéz a csapatra, elolvas az ő, azt mondja, te hülye vagy? Hát ki fognak rúgni két hét után? Hát mit akar? Na, várjál. Mondom, várjál két hetet. Megvárt a két hetet, úgyhogy az első fél évben első helyen ártunk, képzeld el. Hát ez a fiatal csapat.
Ez volt a magja, aztán a 84-85-ös
Csongrádi már, szóval nagyon össze lett ragva, és akkor tulajdonképpen első helyen fordultunk, ugye a Fradi volt az első, és kim volt Dél-Amerikában, mi meg kimentünk a barátomhoz Romániába, Nagyváradra, körülbelül a 70 centis hó volt, és ott játszottunk, hát a Kovács Fista intézte a dolgot, hogy menjünk oda, és akkor azt mondta neki, öreg, jó van, mi kimegyünk hozzád, akkor mindenkinek adtok egy írhát. Mindenki kapott egy írhát, én ráadásul szegényemet le is toltam, mert nem olyat adott, ami rajta volt, egy olyan írra volt, egy elájultál volna a Kovács Fista, de világ legkedesebb edzője, tudod igen, is, igen, a Ajaxnak az edzője, stb. Akkor éppen kapitány volt, és hát csodálatos az egész sztori, ugye, és akkor leültük ugye egy ilyen négy órás vacsorához, kérlek szépen az első szava az volt. Engem te kérdez, gyorsabb ezek, engem neki, hát mondom, meg se szólaltam, adjál már, hát mondom, miről veszünk, óriási jó. Kérlek szépen, és ott játszottunk, de most a lényeg az, hogy a videóton befejezve tényleg nagyszerűen játszottunk, és akkor Baranyaiak beálló Zsolt, kinek szépen, aki azt megelőzőleg egy szezonban, azt hiszem 5-ször vagy 6-ször ki volt állítva, az egyszer nem volt kiállítva, válogatott lett, szenzációs futballt játszott, borzasztó fejlődési lehetősége volt neki, és ő jött velé, de és mondhatnám az egészet. Mondhatnám az egészet, tehát a két disztriből, és a 18 évesen a disztri Latika volt a center, 20 évesen a disztri Peti volt a kapus. És akkor mondhatnám a Horváth Gabi, tudod ezeket,
hát
te viccelj, hát
a még a cserék is, ugye a Kosta volt, azt hiszem a cserekapus, ő is egy fantasztikus képesség.
Hát ez egy hát de ezt meg kell csinálni, és ezzel az új dologgal tudtam kihozni, tudod, és ezzel tudtunk odaérni. Hát ez is negyedik lett a csapat, negyedik lett, de ezt megelőzöm, amikor első helyen álltunk, akkor mondtam neki, és hát képzeld el, hogy olyan anomáliák voltak, hogy a mit tudom én, mondja egy vidéki csapatot, mint a Zalaegerszeg, 14. helyről, mit tudom én, többet keresett, mint a mi játékosaink, akik első voltak. Hát
akkor a tévégyár gondolom adott.
Na most ezt akarom neked mondani, hogy milyen érdekes ez a dolog, kérlek szépen. Hát bement a csapat, szóltam a páfeltársnak, hogy hát fogadja már a csapatot, nagyon örülök, de mi van Józsikám? Hát hallgassa meg a csapatkapitány, de a Baranyi fölállt, és mondja neked, beszéljenek már meg egy kicsit minket, tehát ott vagyunk az első helyen, nem jó ez a videó, tudnok, hogy mi ott vagyunk az első helyen, vagy első helyen, és akkor a 14. csapat többet keres, mint mi. Hát azt mondja a papeltárs, azt mondja, drága Sanyikám, a videótonnak nem érdeke az, hogy maguk elsők legyenek. Nem érdeke. Mi nem tudunk több pénzt erre áldozni. Nem tudunk. De akkor nem kaptak a játékosok egy rohadt televíziót, ugye, amit csinált a gyár, és így tovább. És én azt mondtam nekik, uraim, fél éven van, megcsináljuk, fél év alatt, ami kijön, és utána kezd is sokkal. Meg is történt, Diszli Petinek ott az esküvője, ne tudd meg, a nagy boldogságból, mikor épp, na mondom, uraim, a viszontlátásra, hát én velem együtt jött sírt mindenki, meg gyorsan be a kocsiba, és akkor már lementem Győrbe utána.
Na, akkor szóval most, ez egy borzasztó most érkezzünk volt. El ahhoz a pillanathoz, ami tényleg a mágus becenevet megalapozta, mert már a videótonnál elkövetettek, és valószínűleg hozzátettek, de az, hogy oda kerültél Győrbe, egy, ha nem is kiesésre ítélt csapat, de mindenféleképpen az hátsó. Volt. Hát akkor mondjuk kiesésre az ítélt, volt. Igen. Mint az MTK is utána is.
Nagyon komolyan az volt.
Oda kerültél olyan játékosok, akiket előtte nem is nagyon ismert az ország, egy Hajszán, vagy egy Hanik. Ezekről keveset tudtunk, és szerintem nem is nagyon lett volna belőlük komoly élvonal belül labdarúgó, hogyha nem fogod meg őket. Azt mondják, és itt akkor most visszatérek arra, amit az előbb egy pillanatra elkezdtem, hogy valami hihetetlen motivációval kaptad el ezeket a vidéki srácokat, és hihetetlenül meg tudtad őket fogni valamilyen cél érdekében. Tehát nem csak a szakma, hanem ez a mentális felkészülés is. Hát,
igen, de a teljeséghez ez jó, ez egy külön téma, a motiváció, de szóval Magyarországon abban az időben még a grundi játékosok játszottak. Tehát a Nyilasi. A Pócik azért itt volt a Honvédnál, most nem tették be, ugye, de nagyon nagy tehetség volt. Hát a Burcsa győző, ez egy fiatal, ugye? Hát azért egy Hanik Pócik Burcsa.
Volt a Fehérváron
én vittem el. Oda, igen, oda vittem. És hát ugye a Szentes az igazad van, mert senki nem volt, Zalaegerszegen volt, nem tudom, hány évig, rúgott 6 gólt összesen, de én láttam a Baranyai ellen, volt. Én a Baranyai ellen láttam játszani, és akkor azt mondtam a Szalmásinak, hogy írt fel a nevét. Hát odállt és verekedett a Baranyival. Az nem kis dolog. És hát a gyorsasága a szenzációs volt, nagyon jól érezte a kaput, és a többi. Az volt az egyetlen játékos a Szentes Lánzár, akinek elmentem a lakására a Szánia Jancsival, és hogy akkor jöjjön oda, én megkérdeztem tőle, hogy van-e még ambíciója, szeretne valamit elérni, ő azt mondta, válogatott szeretne lenni. Megígértem neki. És az lett. Válogatott lett. Hát ugye, mikor aztán az első év letelt, ő már császár volt. Tehát
úgy is hívták. Egy másodpercre álljunk meg. Itt volt talán életedben először olyan, hogy volt pénz. Mert ugye az...
Na, ez nagyon jó, hogy megkérdezte. Ez nagyon jó.
Azt mondják, hogy az Ede azt mondta, hogy a pénz nem számít.
Igen. Na most akár elmondom tényleg a frankot. Az Ede bácsival, igen, az Ede bácsi alkották, hogy a Száni el bevitt bemutatni a gyárba. Ugye hát oda mindenki fehér köppenybe ment, csak én nem. A lezerségemet gondolom, hogy te is ismered. Nem nagyon adok a formaságokra. Bementünk, de nem is volt az a lényeg, és hát szumma-summára, hogy bemutatni, és mondom neked, mondja meg, hogy mit szeret. Hanyadikán szeretne végül, vagy mit szeretne Edemács? Azt mondja, Józsikám, ez a csapat, erről ne beszéljetek se sokat, se keveset, ez a csapat legyen nyolcadik. Mondom, ezt komolyan mondja. Azt mondja, komolyan. Na és mondom, mi van, hogyha jobb lesz? Tudja javítani a helyzetet? Minden további nélkül. Na most ennek a további nélkül 1 millió volt a neve, 1 millió volt a neve az abban az időben. Ez a költségvetés, vigyázz, ez, ja, nem csak a, ez nem a labdarúgás. Tehát ugye akkor még rám az egész rá, persze rám egy klubhoz összeszakosztály, s a többen. Tulajdonképpen ők jól jártak, mert a dohány megvolt. Tehát mi nagyon sokat termeltünk. Pénzt.
Hát a közönségben volt minden meccsen.
Na és kérlek szépen, na csak azért akarom eloszlatni ezt a félelmet, ugye sokan mondják, ugye, akik nem tudják, hogy mi volt, vagy nem akarják tudni, hogy mi volt. Mi nem kerestünk annyit, mint a második, harmadik, vagy a fővárosi csapatok, ahol a legjobb játékosokat gyűjtötték össze.
De vannak ilyen városi legendák, hogy mit tudom, az első edzésre Hanik megérkezett egy biciklivel, és akkor te azt mondtad neki, hogy biciklivel, egy év múlva Mercivel fogsz jönni. Nem voltak ilyenek?
De voltak ilyenek, nem így. A lényeg az volt, hogy ezt nem is motivációnak szálltam, mondom, de nem is kellett. Tudnék, ez a csapat érezte, hogy ő benne több van. És visszatérve a játékos állományra, nem voltak ők ismeretlenek, csak éppen a szám a 16. helyen voltak, mikor átvettem őket.
A győri futball 10 éve, március 13-án elhunyt mágusával, Verebes Józseffel, az olimpiai bajnok Kovács Kokó István beszélgetett.
Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sport Rádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ahol az élet kezdődik, és a szeretet sosem múlik el. A család az erőnk. Erősítsük meg közösen. Május 15-én a Család Nemzetközi Napját ünnepeljük együtt. Egész nap különleges műsorok a közmédia csatornáin. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Olimpiai bajnokok sokaságát nevelte, a fia pedig az ő munkájára építve 3 olimpián is aranyérmes csapatot küldött a medencébe. Azt hiszem, kitalálták, hogy kiről van szó. A tavaly elhunyt Kemény Ferenccel Kalapos Mihály 2009-ben készített interjút, amelynek az elején be is mutatta őt.
Kemény Dénes édesapja, utánpótlás igazgató, 6 aranyat nyert világversenyeken korosztályos csapataival. Az ő munkája nélkül nem nyerhetett volna sorozatban 3 olimpián a magyar férfi vízilabda válogatott. Pedig a Röppenty utcában, Angyalföldön gyerekként először a futballt ismerte és szerette meg. 1956-ban kalandvágyból maradt itthon. A szíve már fiatal korában is gyönge volt, ezért nagy játékos nem lehetett belőle, bár magyar bajnokságot nyert az Újpesti Dózsával. Imádja a különleges tehetségeket, kedvence Kásás Tamás, akit 2 éves kora óta ismer. Fecsóbá, mert hogy az uszadában csak így szólítják, kivételes humorérzékkel rendelkezik. Egyik klasszikusa, gyerekek, akinél nincs labda, az ne lőjön kapura. Köszöntöm Önöket, Kalapos Mihályt hallják. Az arcvonások mai vendége Kemény Ferenc, akivel Budapesten a hajósuszadában beszélgettem, és elsőként azt kérdeztem tőle, a név köteleze.
Felelősségérzetre ébreszti az embereket, engem is.
Arra gondolok, ugye, hogy volt egy Kemény Ferenc még a 20. század fordulóján, aki a Nemzetközi Olimpiai Bizottság alapító tagjai között is szerepelt. Rokonsági kapcsolat van vele?
Azt nem tudom, de hogyha tudatánál lenne, biztos büszke lenne ránk, miután a Dénes olyat produkált ezzel a magyar vízilabdával, ami még soha senkinek nem sikerült.
Hogy a vízilabdánál kötött ki, hiszen annak idején még az elektromos másodosztályú labdarúgó csapatában is focizott.
Ez így igaz, 16 éves koromban az NB2-be balszézset játszottam, csak a Laki lejött utánam, és visszaparancsolt az uszodába. Nem tudom, hogy helyesen járt-e el.
Annyira hiányzott a csapatból, a vízilabda csapatból?
Tán azt hitte, vagy úgy ítélte meg, hogy jó helyen vagyok az uszodába, és alkalmas vagyok arra is. Egy biztos, hogy aki látott engem focizni, nincs rossz véleménye rólam, de piszkosul szerettem, miután Angyalföldön mindenki a labdarúgással foglalkozott, ami úgy nézett ki, hogy a grundon, illetőleg a széles járdán a Röppenty utcába keményre gyújt ronylabdával fociztunk mezitláb.
Viszont annak idején először úszó volt az ember, és csak utána lehetett vízilabdázó, ugye?
Ez így van, gyerekúszóként kezdtem a háború alatt egy Mészáros nevű edzőnél a MAC-ban, a Magyar Atlétikai Klubban. Markovics Kálmán barátommal jártunk oda, ő egy kadetiskolába járt, kis katona volt, és ott kezdtük az úszást, majd a Sárosinál a Lokomotívba folytattam 45-ben. Ugyanis valóban akkor nem volt utánpótlás bajnokság, illetőleg majdhogy nem akkoriba kezdődött az IFI bajnokság, illetőleg a Komjádi kupa képezte az utánpótlás képzést. Mindig kizárólag csak úszókból lettek a vízilabdázók. Teljesen másképp működött, mint manapság.
Annak mi az oka, hogy játékosként nagyot nem alkotott?
Nagyon gyönge volt a szíve, mint most is. Állandóan rettegek a szívelégtelenség állapotának a bekövetkeztétől. És iszonyú robbanékony gyors voltam, és nulla állóképességem volt, így kerültem a kapuba. Még az utánpótlás bajnokságban Komjádi kupa győztesként gólkirály voltam centerként. Csak egyszerűen ezt az iramot, amit már akkor is a vízilabda megkövetelt, és óriási állóképességet. Amikor ma megnézi egy orvos az EKG-mat, rögtön lefektetnek, és másik orvost hívnak, és nekem születésemtől kezdve olyan, amilyen, és nekem ezt bizonygatnom kell minden alkalommal, hogy ne essen össze a szerencsétlen orvos, hogy ez nálam ez a természetes, ami másnál nem.
Az is természetes volt, hogy edzőként majd nagyot alkot?
Hát azért játékosként magyar bajnok vagyok az újpesti Dózsába, magyar kupa győztes a Lokomotívba, és azért a magyar vízilabdába erre a szintre eljutni, ez nem kis dolog, de a méretemnél fogom, miután csak 180 magas vagyok, nem számítottam nagy termetű kapusnak. De hogy mint edző, hogy ez hogy alakult ki, azt is a Laki Karcsi bácsinak köszönhetem, aki rögtön megbízott, amikor eltávozott Kubába. Én vettem át a BVSC, akkor már BVSC csapatait, és hát ott dolgoztam sokáig. Élvonalban is, és utánpótlás szinten.
Sokaknak talán nem egyértelmű, hogy miért Szívós István volt a, hogy úgy mondjam, királycsináló, tehát aki Kemény Dénest úgymond kitalálta, de hát voltaképpen ennek is megvan az alapja, hogy annak idején miért akarta ő, hogy Dénes legyen a felnőtt válogatott szövetségi kapitánya, mert hogy önök együtt dolgoztak korábban edzőként, az OSC-ben is, meg a Fradiban is, ugye?
Hogyne, ez így volt. És nagyszerűen működtünk egymással, létezett egy nagyon jó munkakapcsolat, nem is voltunk eredménytelenek.
Ennyi volt csupán a felnőttekhez köthető időszak?
Dolgoztam átmenetileg, amikor a Bolvári Toncsi barátom külföldre távozott egy néhány hétig a Spartacus első csapatával is, akkor teljesen egyedül dolgoztam, de egyébként a felnőttek világától valóban messze kerültem, kivéve mondjuk az OSZ-t és a Ferencvárost.
Miért volt ez annyira egyértelmű, vagy hogyan jött ez, hogy utánpótlás vonalon dolgozni?
Ez egy jó kérdés. Nagyon szeretem a gyerekeket, úgy általában. Piszkosul kedvezményezetnek tekintem azt, aki tehetséges, azt rögtön a szívembe zárom. Nem a többiek terhére. Kialakult ez a dolog, hogy úgy szívesen csináltam. Talán nem hiába.
Vissza a Szívós vonalhoz. Ma is jó a kapcsolat a Kemény és a Szívós család között?
Ritkán találkozunk.
Nagyon diplomatikus volt a válasz.
De valóban ez a helyzet. Csak meccseken látjuk egymást.
Megkérdezhetem azt, amit már sokszor föltettek Dénesnek is, hogy miközben ő nagyban köszönheti Szívós Istvánnak is, hogy szövetségi kapitány lett, meg hát persze azoknak az elnökségi tagoknak, akik annak idején 96. decemberében rászavaztak. Miért nem került be a fia Marci egyszer sem a olimpiára utazó válogatottba?
Hát hogyne, természetesen megkérdezheted. Az én véleményem az, hogy a Dénes emberi nagyságát mutatja az a döntés, amit hozott, mert elképzelhető, hogy milyen nehéz döntésbe volt. Csak meg kell mondjam neked, ott Marcin kívül még 4-en, 5-en szintén nem kerültek be. Azoknak a szülei soha nem érdeklődtek senkinél, hogy miért nem került be. Ugyanúgy érdeklődtek volna. A kapcsolat speciális voltam miatt borzasztó nehéz ezt megmagyarázni. Olyan szakmai érvei lehettek és voltak valószínűleg, ami miatt úgy kellett, hogy döntsön, hogyha nyerni akar valaki, hogy a legjobb csapattal kell. Nehogy félhetés esély, a Marci is, meg még azon kívül 30-an, a tényleges válogatottakon kívül 50 nagyszerű magyar vízilabdázó van, aki ott van a határon. Tehát nagyon sokan vannak így, és hát én is nagyon sajnáltam, de végül is nem az érzelmek, a ráció döntött.
És az eredmények Dénest igazolták.
Ez akkor is helyes lett volna a döntés, hogyha nem így alakul az eredmény. Mert abban a helyzetben, abban az időszakban az ő szent meggyőződése szerint cselekedett.
Amikor 1996. december 17-én a Vízilabda Szövetség elnöksége úgy döntött, hogy 6 szavazatot ad a fiának, 5-öt Görgényi Istvánnak, 4-et Gerendás Györgynek, akkor meglepődött, hogy a fia lett a befutó, ő lett a férfi válogatott szövetségi kapitánya?
Nem teljesen lepődtem meg. Váratlan volt sok embernek, de sok embernek nem volt váratlan. Mert azért őt a szakma nagyon jól ismerte. Annak ellenére, hogy előtte több mint egy évtizedig Olaszországban játszott, tehát hadd nem mondjam, az én számból tényleg piszok rosszul hangzik, ez a vízilabda, meg minden csapatjáték szellemi sport. Tényleg csak bikaizmok kellenek hozzá, de elsősorban szellemi tevékenység. A vízben, a különböző posztokon és a parton is. Úgyhogy én szerintem nagyon sokan hittek benne, mint ahogy később valóban az eredmények igazolják, nem hiába.
Mégis volt egy olyan pillanat, amikor a fia vissza akarta vonni a pályázatát, tehát gondolkodott azon, hogy elküld egy faxot, hogy tekintsék érvénytelennek. Például önök beszéltek akkor?
Beszéltünk egymással, és én ezt a szándékát is megértettem, ugyanis abban az időszakban, amíg ő kint tevékenykedett, rengeteg alkalommal látogattuk meg, és hát, hogyha el tudom így szavakkal magyarázni, megpróbálom a Kómolyi tó partján levő úszodában, akár játékosként, akár edzőként dolgozni, nem akármi, és abban a millióban élni, egy csodálatos polgári jólétbe, ezt ott hagyni, és erről váltani egy bizonytalan jövőbe, nem kis meccs volt.
Mi döntött végül is?
Gondolom azért az az óriási kihívás, hogy valaki a magyar vízilabdában ilyen pozícióba kerülhet, az egy nem mindennap történő kihívás. Gondolom azóta már nem bánta meg, csak azért negatív jelek is végig kísérték ezt az időszakot.
Mire gondol?
Hát amikor hazajött, egy érettségiző fiatal diáknak nézett ki, és a 10 év alatt öregedett 132-t.
Szokta neki is mondani?
Nem kell neki mondani, hát bizonyára tudja saját magára.
Jól gondolom, hogy Dénesnek eleve elrendeltetett a sorsa akkor, amikor 3 éves korától csak önre számíthatott?
Rám és az édesanyámra. 8 éves korától pedig a feleségemre, aki lényegileg fölnevelte az anyámmal együtt, aki nem a szülőanyja, hanem a nevelő édesanyja.
Milyenek voltak ezek az évek?
Hát az első 2-3, amikor egyedül maradtam, az furcsa volt.
Tegyük hozzá, hogy 1957-et írunk, 57 és 62 közötti időszakot írunk.
54-es születésű, 3 éves volt. Mindenhova vittem magammal, volt egy szenzációs óvoda, ahol csak 9-től 1:30-ig tartózkodott a MÁV vasúti főosztályának egy óvodája, mert én ott tevékenykedtem. Érte mentem minden nap 1:30-kor, volt egy robogóm, egy Vespa olasz robogóm, és mindig elől ült, és állandóan megállítottak a rendőrök, akkor még egyrészt forgalom nem volt, különböző járműveket nem láttak, meg ilyet se, és mindig megmagyaráztam, hogy ez így helyes, ugyanis Olaszországban is így van, és akkor mindenki elhitte, hogy akkor itt is így lehet. Volt olyan, hogy a Szőnyi úton Laki Karcsi bácsi köpeny zsinórokból kötelet font, a derekára kötötte, és kikötötte oda, mert akkor még nem tudott úszni, hogy amíg én a vízbe vagyok, hogy ne lehessen gond vele. Úgyhogy egy ilyen kötélen lógva játszott ott a pózda körül.
De akkor elég hamar megtanult úszni is, nem?
Kényszerűségből. A világ legjobb úszóedzője és egyik legnagyobb úszója, Székely Éva tanította meg úszni.
És a sportágot is könnyű volt vele megszerettetni? Nem volt az, hogy hát mindig ide kell jönni?
Én azt hiszem, nem volt más választása. Nem is merülhetett föl benne. Lehet, hogy nem is tudta, hogy létezik más területe az életnek, mint az úszoda.
1956-ban az ön fejében meg se fordult, hogy elhagyni az országot, mint annyi sokakéban, vagy úgy gondolta, hogy egy 2 éves gyerekkel mégse indulhatok neki a világnak?
Ez az utóbbi győzött. megfordult, a fél uszoda megfordult a lakásomon és a barátaim, hogy menjünk együtt, és szerencsére azért döntöttem helyesen, mert a Kalpagos nevű barátom itt hagyta a kislányát, aki Dénessel egyidős volt. 5 vagy 6 év múlva nagy nehezen tudtuk elintézni, hogy föltehessem egy repülőgépre, hogy kikerüljön Ausztráliába a szülei után, mert olyan mértékben akadályozták a kijuttatását. Úgy meg az föl sem erült bennem, meg bennünk, hogy itt hagyjuk és úgy menjünk el.
Van egy klasszikusa, már klasszikus, amit szokott mondani, hogy én kalandvágyból maradtam itthon.
Ebbe sok igazság van, ugyanis majdhogy nem páholyból néztem az életet, ami itt történt ebbe az országba, mert ez az uszodába járás, a sport, a vízilabda, a lokomotív. Elterelték a figyelmemet, nem is tudtam, hogy mi történik a világban. Soha semmilyen politikai tevékenységet nem folytattam. Állandóan kapacitáltak, hogy lépjél be a pártba, mert aztán ez meg ez lehetsz. Nekem elég volt az, amit elértem a villamosmérnöki diplomámmal. Nem vágytam olyan beosztásokra. Ez a sport és ez az úszoda, ez politika és minden olyan jelenségtől mentes, ami ma divatosan elhangzik szerte a médián belül. Úgyhogy én nagyon nagy szerencsének tartom, hogy ide lekerültem az uszodába.
Tehát akkor nem csak adott, hanem kapott is nagyon sokat.
Az életünket kaptuk. Az uszodától az életünket kaptuk. És arra is világosan emlékszem, hogy amikor hazamentem egyszer, nagyon kisrác voltam, akkor nem volt ilyen félelem a szülőkben, hogy a gyerekek egyedül kóborolnak. 7 éves lehettem, amikor az újpesti öbölbe egy stégről belöktek a nagyobb srácok a vízbe. És valahogy kikeszmeregtem, és elmeséltem otthon az apámnak, aki másnap levitt a Lukácsba. Egy úszómesternek odaadott, és elkezdett velem foglalkozni, hogy megfulladjak. Amiből az következik a mai világra transponálva, a szívem szorul össze, amikor egy nyáron, nyaranta állandóan olvasom az újságban, hogy megfulladt egy fiatal ember, egy fiatal kislány, vagy akárki. Egy magyar ember a Balatonba, a Dunába, a Tiszába, ez fölháborít engem. És elképeszt, hogy nem tartunk ott, hogy egyszerűen pedig már most már vidéken nagyon sok úszoda van, hogy fölnőnek nemzedékek úgy, hogy nem tudnak úszni. Ez egyszerűen az egészségügyi vonzatán kívül fölháborító, és nem is tudom milyen elítélni, hogy ezt nem oldották meg.
Lehet akkor azt mondani, hogy gyakorlatilag az ön úszói, vízilabdás, pályafutása, az edzői karrierje minden a Lukácsból indult el?
Hát ott kerültem először uszodai körülmények közé. 57 kora tavaszán az egész uszoda a Lukács teraszán találkozott. És mindig ott néztük még, hogy ki van itthon, ki disszidált, ki nem disszidált. Emlékszem, a Katona Andris mondta egyszer, hogy Kass Béla nevű nagyszerű balkezes játékos. Érdeklődött valaki, hogy hol a Kass. Azt mondta a katona, Kass az állandóan disszidál, ugyanis 11-szerre sikerült neki kimenni.
Ugorjunk egy nagyot. Amikor Dénes belevágott 96-ban a munkába, a felnőtt válogatott irányításába, akkor tudta, hogy olyan eredményei lesznek a fiának? Gondolok arra, hogy akkor ön már együtt dolgozott az úgymond nagy generációval, ezzel a 75-76-os Kásásféle generációval, azzal a csapattal, amely gyakorlatilag 3 év alatt egyszer sem kapott ki.
Ő nagyon jól ismerte ezt a csapatot, mert amikor én ezzel a csapattal jártam Európát, minden egyes eseményen ott volt. Tehát vagy beült a kocsiba, vagy fölült a repülőre, és kombóból eljött. Mindig ott volt a helyszínen, tehát testközelből ismerte egyfelől őket. Másfelől ez a generáció, ez most már egy folyamattá vált. Van az a generáció, és most majd 21 olimpiai bajnok. Tehát itt tulajdonképpen egy olyan tevékenység indult be, aminek volt egy ilyen közös eredménye. Egyéb iránt teljesen függetlenül mindenkitől és mindentől, mint az okos emberek. Meccselők, bárkit meg lehet kérdezni, szerintem a kabinost is, és utána meg soha senkit. Tehát ő egy ilyen, szerencsére nem az én agyamat, hanem a szülő anyja agyát örökölte, aki 300 villamosmérnök közül a legjobb matematikus volt a műegyetemen, és ez átsegíti a különböző.
Azt jól gondolom, hogy a kedvenc ebből a generációból mai napig Kásás Tomi?
A Kásás és az én kapcsolatom sajátságos, miután amikor a Deni Tatabányán az édesapjával, a Tomi apjával, a Zolival együtt vízilabdázott, akkor 2 éves volt. Tehát egy ilyen baromi távolságra visszatekintő családi kapcsolat és barátság van köztünk, úgyhogy imádom a gyöngéi ellenére, mert nem szabad azt gondolni, hogy neki nincs, de hát egy zseni. És mint ahogy az előbb már említettem, imádom a különleges tehetségeket. A Tomis az abba a csapatban, hát a Székely Csúcsútól kezdve minden, most nem szabad a Gergőtől kezdve, senkit nem akarok kihagyni, mindenki a szívemhez őt, de akik előtte, meg utána voltak, azok is.
Miért nevezte minisztráns fiúnak Kásást?
Hát mert ez a szőke, kékszemű, angyalarcú esetenként, például mondok egy példát. Világbajnoki döntőt játszottunk Dönkerben, akkor voltak a kísérleti szabályok, szenzációs volt.
Ez a junior világbajnokság.
Junior világbajnokság, 25 méteres pálya, 6-os csapat 7-es helyett, és 5-5-re álltunk a döntőben, és vezette föl a labdát, csúsztatott, elegánsan, szépen, ahogy tanítjuk. Filmezni lehetett volna, 8666 volt a vérnyomása, és akkor mondtam neki, ilyen kedves szót, hogy minisztráns, lehet, hogy ez is volt benne, de nem feltétlenül csak ez.
A vége győzelem.
Ja, hülyére vertük őket, jó, de hát volt 5-5 a fél idő táján, görögökkel. Hát, ha jól emlékszem, az én koromban, igen, a görögökkel.
Apropó, összeszámolta már, hogy összesen mennyi ifjúsági, vagy junior, Európa-bajnoki, vagy világbajnoki érem fűződik a nevéhez?
6 arany. 6 arany, 3 ezüst, azok a legfájdalmasabb érmei. És azt hiszem 2 bronz. Az ezüstök azok kegyetlenek. Az egy büntetés. Minden élsportolónak szerint. Arról nem beszélve, hogy könyörtelen a közvélemény. Hát ki tudja azt, hogy ki volt a második bármely olimpiá, bármely sportágban magyarok közül. És hány ilyen ezüstérmes van. Én mindig a Gütler Karcsi, szerencsétlen, imádom ezt a gyereket, ha találkozom vele, hogy 3 vagy 4 század másodpercet.
1 század.
1 századdal, teljesen mindegy. Az alig mérhető, ha nem vágatja le a körmét, vagy nem vágja le a körmét a versenyt, akkor ő az olimpiai bajnok. A sors kegyetlen. Ezért imádom a Darnyit. Mindig győzött. Nagyon szeretem, aki mindig győz.
Gondolta volna 96-ban, hogy 3 olimpiai aranyat szerez majd egymás után a vízilabda válogatott Dénes irányításával?
Én az első olimpiai bajnokságának is már nagyon örültem, de ez a 3 valóban minden képzeletet felülmúl, és én nagyon bízom abba, adja meg a jó Isten, hogy még egy csomó magyar fiatal gyerek érezhesse ezt az örömet, hogy fölállhat az olimpiai dobogón középső fokára, mert azért ez valami óriási. Ne tekintsél elfogultnak. Nem csak a vízipolóra gondolok, van még 2-3 sportág Magyarország, meg egyáltalán a teljesítménysport. A társadalomban elfoglalt helye, súlya, messze nem köszön vissza, amit megérdemelnének az élsportolók. Azzal a fantasztikus befektetéssel, amit végeznek, és nagyon kis arányba köszön vissza. Ahhoz képest borzasztóan rossz a megítélésünk a társadalomban. Meg aztán vannak fura dolgok.
De miért rossz a megítélés?
Én nem tudom. Nagyon régóta tanítok a TFN. Az edzők egy társaságban leülsz, beszélget, azok nem képeznek az emberek szemébe komoly foglalkozást. Holott, ha valaki ezt magas szinten akarja csinálni, olyan felkészültségűnek kell lenni, össze tudom hasonlítani a műszaki egyetemmel, nem a tanfolyamokkal, az esti képzésekkel, a normális nappali képzéssel, ami nem semmi, a TFN oktatott tárgyak fajsúlyát néhánytól eltekintve ugyanolyan szintű. És ha kikerül valaki a TF-ről, akkor aztán a torna tanár. Holott a testnevelő tanárok is rendkívül képzettek, csak hát elmennek egy kis iskolába, ahol szórakoznak velük a neveletlen kölykök, diákok, és nincs társadalmi elismertséges súlya. Ugyanez kiterjeszthető ránk élsportolókra, illetőleg hát a különböző teljesítménysportokra is.
Azért én azt gondolom, hogy elismerik a fiúk teljesítményét.
Egy kicsit súlytalanul kezeli, komolytalanul. Egy világbajnok Esztergályost, azt jobban megbecsülnek, mint egy gólvágót. Holott a gólvágónak a teljesítményi lehetősége, hogy egyáltalán mutasson teljesítményt, korlátozott, az életkora meghatározza.
Sokan azt mondták Peking előtt, hogy hát ez a csapat még nyerhet, de aztán mi lesz a magyar vízilabdával, mert nem nagyon lehet látni kásásokat vagy kisgergőket a vízben. Kell aggódnunk az utánpótlás miatt?
Nincs így. Tavaly előtt junior világbajnokságot nyertünk. Tavaly ifjúsági Európa-bajnokságot nyertünk. Az kétségtelen, hogy nem minden korosztályban özöllenek az óriási tehetségek, de minden tiszta korosztályban, hála Isten, nagyon nagy tehetségek vannak, léteznek, csak hát azért ebbe a csapatba kell bekerülni.
Olvastam egy beszélgetést önnel 2002-ből, amikor már azt mondta, hogy ha minden jól alakul, akkor Varga Dénes nevét megismeri az egész világ pár év múlva. Ez ugye be is következett a pekingi olimpián. Már most tudna neveket mondani, hogy mondjuk Londonban vagy 2016-ban kiérhet oda?
Hű, marha nagy hiba lenne részemről, ha bárkinek a nevét mondanám, és nem kerül oda, mert az borzasztó keserű érzés váltanak a gyerekbe. De mondok egy nevet. Jó, Meixner Marcel, a BVSC kapusa. Ránézésre előbb mondaná a semleges szemlélő, hogy bélszámfejtő, mint az, hogy élsportoló. Olyan különleges genetikai adottságokkal rendelkező kapus egyéniség, hogy a pályafutásom során alig láttam ilyet. Ez nem jelenti azt, hogy Londonban olimpiai bajnok lesz, sőt, valószínűleg nem, mert annyira fiatal, na de csak egy, a hála Isten, sok játékost esetleg megnevezhető közül.
Most ebben a nehéz gazdasági helyzetben, amiben nem csak az ország, hanem az egész világ van, sikerül az uszodákba lecsábítani a szegény családok gyerekeit is? Le tudnak ők is jönni? A tehetségek valóban ilyen alapon ki tudnak közülük is kerülni?
Sajnos nem. Azért nem, mert olyan költséges az uszoda látogatása, és kezdet-kezdetén még senkiről azért nem derül ki. Ez egy természetellenes játék. Ugyanis vízbe történik. Tehát itt a szelekció, az, hogy bárki rá lehessen mondani azt, hogy óriási tehetség, az egy idő után derül ki. A belépő, a tagdíj, egy családon belül sok gyerek, képtelenség, vannak olyan gyerekek, mint ahogy az előzőleg említett példa, hogy megfulladnak emberek Magyarországon, az bizonyítja, hogy nem mindenki kerül le. Tehát félő, vagy Kásás Tamások meg se tanulnak úszni. És ez borzasztó. Ugye a régi időben 200 forintot kellett fizetni a huszonmesternek, és két hétig tanítgatta a gyereket, és akkor valahova lement. Be se jön az uszodába. A kurzusra nem jelentkeznek. Csak a jobb módúak.
Akkor azt már meg se kérdezem, hogy mi a helyzet a vízfelülettel, mert gondolom abból is lehetne több.
Nem egyértelmű a helyzet. A fővárosban katasztrofális, vidéken meg nagyon jó. Egy-egy vidéki település leszámítva. Vidéken, amire én kapacitálom a fiatal edzőimet, megvan az a lehetőség, hogy valaki szorgalmas minden évben egyszer a 8-10 éves gyerekeket mind fölméri egy városban, abból ki lehet választani 2-3 év alatt azt a 20-at korosztályonként, akire feltétlenül szükség van. A fővárosban pedig az a tényleges helyzet, hogy annyi a lakos, hogy akik beesnek, azok mennyiségileg elegek. De nem biztos, hogy ezek között benne van az, akiből egyszer Kásás Tamás lesz.
Most ön az utánpótlás igazgató. Volt abban valami szándékos, hogy 2000-ben a Junior Európa bajnokság után azt mondta, hogy akkor én most már nem ülnék le kispadra?
Ravaszfogós kérdés, hogy mi motivált idézőjelbe abban, hogy ne edzősködjek tovább. Talán a saját habitusom. Nekem elég sok gondom volt a nemzetközi megmérettetéseken a játékvezetőkkel. Vehemens edző voltam, és a véleményem ma sem változott a jelenségről. Nekem szent meggyőződésem, hogy egy-egy kivételtől eltekintve, amikor egy edző szól a bírónak, akkor mindig igaza van. Az az edző, aki akkor is szól, amikor nincs igaza, az rossz edző. De embere válogatja. A magasan kvalifikált, nagyérzékű játékvezetőkkel soha nem volt problémám. Például emlékszel talán a Klaricsra. Volt egy elődöntőm valamilyen nemzetközi eseményen, és az első negyedben háromszor fölugrottam, oda mentem, rászóltam. A harmadik után odajött a kispadhoz, és azt mondta, oké, mind a háromszor igazad volt. De ha még egyszer fölállsz, piros lapot kapsz. Hát így is le lehet kezelni egy edzőt, kulturáltan, nem úgy, hogy még semmit nem hall, nem is ért, és már mutatják a piros lapot. Tehát én azt hiszem, ez a mai pólónak egy nagy gondja, hogy kevés az olyan képzett játékvezető, aki érti is a játékot. De van még egy nagyon nagy probléma. Divatba jött, hogy a nagy nemzetközi tornák előtt a delegátusok a torna bekezdését megelőzőleg leülnek a bírókkal, és értelmezik a szabályokat. Holott a szabályok, azok leírtak. A leírtakat kéne alkalmazni. Szerencsére beszéltem a Martin Bucival, ugye a mi elnökünk, aki most delegátus lett, és ő azt mondta nekem, világos, ő, amikor elmegy egy ilyen tornára, vezessetek a szabályok szerint. Ugyanis az előző esetből az következik, hogy ahány értelmezés, annyiféle tevékenység. Hát meghűítik a játékosokat is, meg az edzőket is, holott nincs erre szükség. Az egy másik kérdés, hogy a szabályok milyenek, de hogy a meglévőn még így, ilyen befolyásolásokat gyakoroljunk, az viszont egy vicc.
De 2000-ben a junior Európa-bajnokságon, illetve utána volt egy szívzöreje is, ami miatt talán kórházba is került. Tehát ez nem játszott közre ebben a döntésben?
Nem. Megfigyeltem. Tele vannak a temetők egészséges emberekkel. Hát mindenki meghal, aki ma piszok egészséges, az is egyszer a temetőben lesz egy kő alatt. Úgyhogy nem. Aki ennyire óvatos, értelemszerűen és intelligens módon meg kell tenni mindent, amit megtehet az ember a saját egészségéért. Én például ezért költöztem többek között egy hegytetőre, egy erdőbe, hogy legalább amikor ámítom is magam, akkor éjjel lefekszem, kinyitom az ablakot, hogy mindig jó levegőt szívok, de ebben ki is elégülök. Azon kívül semmit nem csinálok. Néha fölülök a kvadomra, és megyek egy kört az erdőbe.
Ez dobogókő?
Ez dobogókő.
Lehet ma még a vízilabdában bármi újdonságot kitalálni?
Aktuális újdonságot, ami lehet, hogy csak aznapra érvényes. Az ellenfélnél van egy fantasztikus képességű valaki. Ha a meccs előtt megbeszéljük azt, hogy ez a gyerek összesen egy gólt lő, és akik rajta vannak, azok is lőnek egyet, az a gyerek már nem fogja megnyerni nekik a meccset.
Azon gondolkodtam, hogy lehet, hogy önhöz azért is jöttek szívesen a gyerekek, mert hogy mindig kaptak valamit a humorából. Hogy egy-két ilyen általános bölcsességet mondjak, vagy felidézek, hogy majd hívjatok fel, ha olyan lövésből gól lesz, amelyik nem megy kapura, vagy egy másik, ami a legfontosabb, a kapus lábbal tapos, kézzel véd, lehet fordítva is, de az már műúszás.
Jó, hát erre van egy példám. Egyszer éjjel kettőkor csengett a telefonom. Hess Móci meg a Péter Imre telefonáltak, hogy mester, már az se igaz, amit tanít. Mondom, miért, mi történt? Szóval lőttünk egy gólt, és nem ment kapura labda. Valóban Szentesen játszott a Fradi bajnoki meccset, és megadott a bíró egy gólt, ami a kapu mellett zúgott el. Ilyen valóban előfordult.
Ja, és a Dream Teamnek meg az alaptaktikája az volt, hogy gyerekek, akinél nincs labda, az ne lőjön. Ennek mi a története?
Technikai hibából következett ez a duma, ha lehet mondani, amikor kapkodva lő valaki, vagy kapásból, minden külső mozgás nélkül, azonnal kell továbbítani a labdát. De olyan gyorsan történik a mozgás, hogy még nem is vette át a labdát, és már a keze lendül, és ott marad a labda. Akkor mondtam, szoktam valóban mondani, hogy ne lőj, ne, nincs nálad a labda.
Ha végig tekinti az életét, 77 évesen van hiányérzete? Vagy
persze,
minden...
A Nicole Kidman. Hát az mindenképpen. De még tervezem.
És egyébként?
Nincsen. Csodálatos unokáim vannak. Kitörti az életünket.
Nemrégiben beszélgettem Kristóffal, a legnagyobbal, aki azt mondta, hogy ugye már úgy hívja önt, hogy Fecsó, hogy Fecsó kicsit jobb vízilabdázónak gondol, mint amilyen én valójában is vagyok.
Ez nem igaz. Én olyannak gondolom őt, amilyen. Annyit tud erről a sportágról, amit kevesen tudnak, és iszonyatos, dörzsölt magánygyerek. Benne van minden. Meg kell várni a beérést. De már alakul, úgyhogy nem lesz semmi gond. De mind a három unokám más és más, amiért egy nagy szülő oda lehet az unokáért. A középső, a Vitya, nagyon nagy IQ-val rendelkező, csúcsértelmiségi váló, a sportot egy kicsit egykedvűen kezelő egyéniség, a legkisebb meg tüneményes. Márknak hívják.
És még ő elég pici.
Szőke és kékszemű és nagyon szép. És nagyon helyes.
Az ember, amit csinál, azt egy életen át csinálja?
Azt hiszem, igen.
Meg sem fordult a fejébe, hogy úgymond nyugdíjba menjen.
Na jó, de akinek otthon van a felesége, az úgyis valamit kitalál, ki kártyázni megy el, ki golyózni az utcára, ki snúrozni. Hát én meg uszodába járok. Na de ez csak vicc. Hát ezt végig kell csinálni, ez egy nagy meccs, nagyon kevés van hátra, de én nagyon bízom abban, hogy a hátra időben is a pozitívumok lesznek előtérben, és hát eredményesen fogom végezni azzal, amivel megbíznak, meg azt is, amit én akarok csinálni.
A 2025-ben elhunyt Kemény Ferenccel Kalapos Mihály 2009-ben beszélgetett, és ez volt a Visszajátszás edzőket bemutató műsora, amelynek végén a két társszerkesztő Tóth Csongor és Cserjés Bendegúz, a Sportarchívum munkatársa Simon László, továbbá a technikai segítők nevében is megköszöni a figyelmet a szerkesztői műsorvezető Edvi László. Maradjanak továbbra is a Nemzeti Sport Rádióval.
Ez volt a Visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak.